Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter.
Az én nevem Huszár András.
Folytatjuk a hatalmas vakfoltokat pótló évadunkat. Visszatértünk a normál vakfolt adásokhoz a múlt a két héttel ezelőtti inverse vakfolt után, és belekezdünk egy klasszikus hollywoodi blogba, amelyen belül megnézzük a Double Indemnity, magyarul Gyilkos vagyok című filmet, 1944-ből Billy Wilder rendezésében, és az adáshoz két vendéget is hívtunk. Itt ül velünk a Magyar Filmek A-tól Z-ig podcast teljes stábja, Bonta Luca és Török Ádám. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha csak nincs egy titkos harmadik, egy producer a szűk
eminenciás.
Csendes társ.
Már jártatok nálunk a podcastban, de ha ne adj Isten, lenne olyan hallgatónk, aki lemaradt volna arról az emlékezetes adásról.
Ez a szégyellje el magát elsősorban.
Most a nyolta állítson ezt a felvételt, és hallgassa meg azt, de azért mondjátok el a kedves hallgatóknak, Luca és Ádám, hogy most az mi a ti podcastotok premisszája, éppen hol tartatok benne, milyen epizód az, amit most legújabban ajánlanátok a hallgatóknak.
Ezt most Ádámra bízom, ezt a válasz lehetőséget.
Szóval mi magyar filmeket nézünk kronológikus sorrendben, 1910-től kezdve, de már meglepően sokáig eljutottunk most, ez a következő rész, ami kijön, ez 1967-es lesz, ami kijön. Szalai Bence lesz a vendég, vagy ezt nem mondjam még el?
De.
Már el lehet mondani. És olyan filmekről és öt filmről beszéltünk, amik a következők. Szevasz Vera, Ezek a fiatalok, Egy szerelem három éjszakája, Csillagosok katonák és Bohóc a falon. Úgyhogy wow. Aki ezeket a filmeket
szeretné jobban megismerni, igen? Vagy látta és kíváncsi arra, hogy mi mit gondolunk róla.
Akkor az mindenképp iratkozzon fel, meghallgassa meg.
Igen. És persze a korábbi adásokat is érdemes. Én nagyon élveztem az 1966-os adást, abban például szó volt a Hideg napokról, amiről nekünk is volt adásunk, és nagyon élvezettel hallgattam, hogy nektek is lehengelő élmény volt ez a film. Illetve egy évvel korábban, 65-ben meg volt a Tízedes meg a többiek, illetve a szintén volt adásunk az egyik filmről az adásotokban, ha jól emlékszem, a Szegény legények is volt.
Igen.
Az is megérdemelte, az nagyon tetszett, amiket arról mondtál, szóval nagyon ajánlom mindenkinek, akinek tetszett a mi filmes, magyar filmes évadunk, vagy a korábbi epizódok, amikről a magyar filmekről beszélgettünk, mert Ádám és Luca nagyon, nagyon jókat tudnak mondani ezekről a filmekről.
Na, köszönjük.
És akkor vissza a mostani témánkra.
Ami ezért, nem magyar film.
Ami nem magyar film.
Hát de azért megnéztük.
De azért elég sok magyar dolgozott rajta. Egy biztos. Úgyhogy azért erről is lesz majd szó. Hiszen 1944-ben a világháború tetőfokán készült el a Gyilkos vagyok, igazából az egyik első film noir Hollywoodban. Nyilván már mi korábban is foglalkoztunk például a Mátai sólyommal, amit szintén így titulálnak, de azért az tulajdonképpen egy ilyen első fecske, egy korai fecske, és aztán a film noir az így a pont a világháború után indul be igazán, és akkor ami a csövön kifűr. És erről már beszéltünk is korábban, hiszen ilyen nem kronológikus sorrendben haladva dolgozunk az évadban, és nem is olyan rég volt szó a Gonosz érintéséről, ami egy 58-as film. Orson Welles-től, ami pont egy ilyen késői noir már, és akkor beszéltünk abból azon prizmán keresztül is erről az alműfajról.
De szóba került a harmadik ember is, ami pedig pár évvel ezután készül el.
De jó, ugye, nektek, hogy ilyen jó film. Hát,
hogy lehet Hollywood filmek által szedik, ha eljutok 2024-ig a saját podcastokban. Már csak 80 epizód. 40. Nem, pont 60, igen. Na viszont mi meg pont ugye 80 éves filmet választottunk az adásunknak, éppen idén 80 éves a Gyilkos vagyok. Ez is egy érdekes évforduló. De elsősorban most mindenképpen arról szeretnék beszélni, hogy egy kicsit ezt a film noir-t mindannyian próbáljátok meg nekem definiálni. Limitáljuk mondjuk 3-3 gondolatra vagy jelzőre, hogy szerintetek mi a film noir, jó? Ki szeretné kezdeni?
Reluxa.
Ezt én akartam mondani.
Loptam.
Szőkehajakon megcsillanó fények. Ja, ez egy gondolat volt.
Igen. Olyan szögek, amiket a, nem tudom, matematika harmadik évfolyamban tanulunk, hogy nem csak a derékszög létezik, hanem más szögek is. És ezeknek a dús alkalmazása.
Uh-huh. Ilyen borulátó narráció, én ezt mondanám.
Uh-huh. A bűnnel kacérkodás és meg a bűn általi megérintés.
A megérintődés. A bűnérintés.
Igen. Ezt akartam kerülni. Ne pont ezt mondjam, de igen.
Emberek, akik okosabbnak hiszik magukat, mint amik, és jó, aztán olyan emberek, akik okosabbak, mint amilyennek tűnnek.
Hiszük mi?
Igen.
Igen. Nagyon jó, ezt tetszik. Hulluca, gondban vagyok.
Igen, de valami már így forr az agyamban. Szuperszóváltások.
Szuperszóváltások, ez eléggé isteni. Igen. Hát én most egy nagyon alacsonyan függő gyümölcsöt csipek magamnak. Fedora kalapok.
Igen. Viszonylag ritka happy end.
Igen.
Na, még van egy Ádámnak a tarsójában?
Most amit hirtelen eszembe több.
Mondok még egyet akkor, amit talán segít beindítani. Ez nagyon egyszerű lesz, bocsánat megint, de a Femme Fatale-t azt hiszem ki
kell. Igen, most igazából így gondolkodtam, mert nyilván megcsináltam a házimat, és én is utána olvastam is, hogy a német expresszionizmus. Csak így gondoltam, hogy kicsit így megfűszerezzük ezt a dolgot.
Ennyi, hogy német expresszionizmus, ez adja magát, szerintem ez nagyon jó. Na, András, neked még van még valamit nem mondtunk, amit el kell, hogy hangozzon?
Nem hiszem, nem tudom.
Okay. Hát én esetleg még hozzátenném azt, ami erre a filmre ugyan nem jellemző, de magára a filmnoára gyakran, ez meg az ilyen magasan összefutó szálak, az ilyen korrupciós ügyek, amik ugye kiindul egy apró bűnügyből, ami egy viszonylag jelentéktelen esemény, és aztán egészen a globális összeesküvések itt terjeszkedik néha a sztori.
Szerintem az érdekes még a noárral, hogy ez, tehát amikor ez a film is készült, ezt nem noárnak hívták, hanem detektív, vagy krimi, igen. És akkor ez így utólag, hát nem tudom, derült ki az emberek számára, hogy hogy ezek mind ugyanúgy néznek. Nagyon hasonlóvá kezdenek válni ezek a filmek, szóval ez egy ilyen utólagos műfaj megnevezés.
Definíció. Igen. Egyébként most pontosan nem emlékszem, hogy hívták azt a francia kritikust, aki elnevezte ezt így filmnoárnak, de onnan jön a sztori, hogy a világháború idején, amikor elkezdték ezeket a filmeket gyártani, akkor a film export az így megszűnt. Pontosabban nem nagyon néztek filmeket Franciaországban, mert azzal voltak elfoglalva, hogy ők vannak elfoglalva.
Ezt felírtad.
Ez teljesen impro. És aztán, amikor végül is bejöhettek az amerikai filmek, akkor az elmúlt néhány év termését azt így egyszerre megkapták, és hát így egyben nézve lehet, hogy leesett nekik rögtön.
Igen.
De hát egyébként van egy ilyen érdekessége is ennek a filmnoárnak, hogy azért Hollywoodban így, aki nem vonul be, az olyan filmeken próbált dolgozni, ami kicsit így visszahozza az embereknek az életkedvét. Mert hogy a háború eléggé nyomasztó volt, és állandóan arról szóltak a hírek, még ugye a mozivásznakon is, mert hogy a TV híradók mentek a híradók, igen. És azért sokkal inkább volt jellemző az, hogy musical uralta a filmvásznat, meg az ilyen vidám, a screwball comedy, ilyen hasonló műfajok. És akkor éppen csak felbukkantak az ilyen filmnoárok, mint a mostani produkciónk.
Igen, hát ebben az évben is az Oscaron ugyan elég sok Oscar-díjra jelölték a Double Indemnity, de semmit üres kézzel távozott, és egy Bing Crosby musical tarolt abban az évben, tehát hogy ez egyértelműen érződött, hogy ott így egy ilyen upbeat-ebb dologra szavaztak az akadémiánál.
Igen, és aztán a világháború után viszont rögtön így megfordult ez, és ilyenekről számolnak be. Volt ugye több ilyen, nem csak a Hays kódot betartató szervezet, hanem egyéb itt, amilyen katolikusok szervezete, akik a filmeknek a minőségét ellenőriztek, és akkor például megjegyezték, hogy hát így konkrétan 100%-kal kilőtt az olyan filmeknek a száma, amiket nekünk így véleményeznünk kell. Szóval így a világháború után rögtön beindult ez. Ez egy érdekes ilyen pszichológiai jelenség is, hogy erre miért nőtt meg az étvágy, de hát gondolom az is történt, hogy már nagyon benne volt az alkotókban ez a fajta közlési vágy, amit a világháborúban vissza kellett tartani kicsit.
És ilyen szempontból meg tök érdekes, hogy a következő Oscaron meg a Lost Weekend, szintén a Billy Wilder-től viszont nyerni fog, ami meg ugye egy ilyen alkoholizmus benderben töltött hétvégéről
szólt. Hát ugye mondom, erről is beszélünk, hogy ez ugye inspirálta ez a film.
Ez jó, tényleg igen.
Igen, és hát ha már ez szóba került, akkor szemszóba hozhatjuk azt is, hogy itt ugye irodalmi alapjai is vannak.
Ami viszont tök érdekes, hogy az 10 évvel megelőzi ezt az egészet, hogy a filmvásznon megjelenik a film noir, legalább 10 évvel.
Igen, tehát hogy ez a film noir nyilván filmes irányzatokból is merít, megtáplálkozik, de hogy az is kell a sikeréhez, hogy addigra a kemény krimi az már így, igen, népszerűvé váljon, és akkor itt ez a két név, akit most meg kell említeni ennél a filmnél, az egyik a James M. Cain, igen, aki a film alapjául szolgáló regényt szerezte.
Kisregényt.
Igen, ez megjelent magyarul is Dupla vagy semmi címen, és ez pedig egy valós történetből inspirálódott, erről majd beszélünk később nyilván.
Jó. James M. Cain nevéhez, hogyha nem tud a hallgatókodni semmit, akkor mondjuk a postás mindig kétszer csengetet érdemes kötni.
Vagy a Mildred Pierce-t.
Vagy a Mildred Pierce-t, igen, amiből szintén több feldolgozás is
így van, így van, így
az
van.
Egyik az egyébként ebben az évtizedben, a másik meg a Francis McDormand, de talán jól emlékszem.
Én a régit láttam.
Vagy két Winslet, de hogy igen. Igen, most
már keverem a címeket, mert több ilyen...
Igen, több ilyen női név.
Igen.
Alapú HBO minisorozat készül.
És egyébként a postás mindig kétszer csenget is többször fele dolgozva. Egyik az, itt már éveken keresztül húzavonáztak a Hays kódot felügyelő bizottsággal, hogy mikor mehessen ez gyártásba, mert nem tetszett nekik az alapanyag, de aztán végül ezután a film után jóval, de megszületett az is. Tehát egy 46-os film, ha jól emlékszem, a postás mindig kétszer csenget.
És
a másik név?
A másik név pedig Raymond Chandler.
Igen.
Ráutaltunk azzal, hogy ő lesz aztán ennek a Lost Weekend című filmnek az inspiráló személyisége, hiszen ez egy alkoholista íróról szól, és hát Raymond Chandler is egy alkoholista író, bár hogy arról több mindent olvastam, hogy éppen ennek a filmnek a forgatásánál ekkoriban pont nem volt alkoholista, de hogy már eléggé ebben a hírben állott.
Ez a film tette újból az.
Vagy hogy ez nem biztos, hogy segít az elviselésre lehetőségében egyébként lejövő alkoholista, valószínűleg.
Mert hogy ő ennek a filmnek a társírója Billy Wilderrel.
Így van.
Egyébként őt meg a Philip Marlowe regényekről is megyünk leginkább, akit szintén milliószor játszottak a filmben.
Igen. És ugye Billy Wildernek volt egy állandó alkotótársa, akiről már beszéltünk korábban, ez Charles Brackett, mert a Sunset Boulevard című filmről volt adásunk, és ott azért már beszéltünk róluk. És és ez egy ilyen kivételes eset volt, hogy erre a bracket nem átkötélnek, mert neki túl dark, meg túl szennyes volt ez a történet, vagy túl ilyen szaftos, és akkor jött be a képbe Raymond Chandler, akivel hát legendásan háborús állapotokba kergették egymást a film megírása közben. Yeah. Majd erről is beszéltünk bővebben.
Igen, és akkor őket az is említettük meg, mert ez az egész ilyen hardboiled detektív kemény krimi, ahogy te nevezted, ez tényleg már 30-as évektől jelen volt, és ez a könyv, ez a kis regény, amiről beszélünk, ez először megjelent valamilyen folyóiratban, a folytatásos megoldásban, aztán a 36-ban talán kiadták egy kötetben, két másik kis regénnyel, tehát majdnem 10 éve megelőzi a filmet, és még azt akartam a film noirról magáról, hogy mi megpróbáltuk itt definiálni, de egy fontosat azért ezzel kapcsolatban meg tudok egyezni, hogy amiket mi mondtunk így a film noirról jellegzetességeket, azok inkább ilyen felszíni dolgok, amiket így vizuálisan fogad be, vagy hogy mondjam, jó, persze voltak olyan elemei a filmnek, amik a cselekmény részei, de alapvetően ilyen felszínen érzékelhető dolgokat soroltunk fel. És megnéztem egy-két ilyen dokumentumfilmet, meg hasonlókat a film noirról, és akkor például a James Ellroy, aki maga is rajongója és művelője a műfajnak, így fogalmazott ezzel kapcsolatban, most ilyen big fanyával lefordítottam ezt, hogy ez egy ilyen a righteous, azt a szót használja, ilyen igazságra törekvő, vagy igazságérzettel rendelkező film mozgalom, amelynek a központi témája, hogy rábasztál. Ezt a szót használja. Néhány hüvelyknyire vagy életed legjobb szexuális élményétől,
igen,
de a nővel való találkozástól számított 6 héten belül egy gyilkosság vágyával a gázkamrába küldenek. De ahogy belélegzed a ciángőzt, hálás leszel azért a néhány hétért, amit a nővel töltöttél, és a saját halálodért is.
Ez nagyon szép.
Aztán a Frank Millert is megkérdezték, aki meg pláne képregényekben, például a Sin City-ben alkalmazta
hát
ezt
nagyon sokat,
a... igen. Igen, mifajt, és akkor nem idéztem pontosan, meg nem írtam ki mindent azzal kapcsolatban, amit ő mondott, de ő meg arról szól, arról beszél, hogy, hogy a korábbi ilyen be nem skatujázott krimi filmekkel szemben ez a film noir, amikor megjelenik, akkor sokkal erősebb lesz a vizuális stilizáció, tehát sokkal hatásosabbak a képei, mint a szarul megrendezett korábbi krimének, így fogalmazó. És az is fontos, hogy masszívan jelen van a filmben a szexuális obszesszió, az ilyen megszállottság, hogy itt nem feltétlen szerelmi vonzalomról van mindig szó, és persze a korrupciót azt mi is emlegettük, és hogy az extrém ambíció, ezt a kifejezést is használják, ez lehet, hogy nem a Frank Miller, hanem valaki más, de az extrém ambíció és annak a morális következményei, hogy ez a film noirnek egy ilyen kulcs eleme igazából. És aztán még azt is kiemeli valaki, aki azt mondja, hogy történész volt ebben a doksiba, hogy egy ilyen filmtörténész, hogy, a, hogy nagyon fontos az alkotóknak, akik ezen dolgoznak, a saját pessimizmusa, emberellenessége, hogy azért ezek általában nem egy ilyen vidám, még ha azért meg is lakolnak a bűnösök, akkor se egy pozitív történetek.
Hát hiszen a vidám alkotók azok az ének az esőben mentek. Hát, tehát, hogy
igen, igen. Úgyhogy ezeket még így hozzá akartam tenni, nyilván még ezer millió dolgot ki lehetne venni a filmnoáról. Beszéltünk is egyébként magáról a műfajról mi is, mert volt adásunk Johannes Viktorral a Máltai Sólyomról, ahol ezt így nagyjából szintén körbe jártuk, de úgy gondoltam, hogy nem minden hallgatónk követte azokat az adásokat, szóval jobb, ha ezeket így felelevenítjük, pláne, hogy aztán most biztos masszívan bele fogunk menni a filmnek a filmnoárságába, és akkor ezekre jól lesz majd így hivatkozni.
Lehet egy kérdésem? Mit gondoltok, mert a magyar címe ez a Gyilkos vagyok, nem szeretem. De az a dupla vagy semmi, az jó.
Az nem rossz, igen, még egy ilyen kettős kárigény, azt is láttam valahol, hogy az nem tudom, hogy az egy ilyen korábbi címverzió volt.
Biztos,
az
biztos, hogy be nem menné.
Igen,
de ez a bajom nekem a Double Indemnity.
Ez is egy nagyon rossz cím.
Tehát, hogy most magyarul, mivel nem annyira van fogalmunk arról, hogy foszorú, hogy indemnity, ez így egész jól hangzik, de ez egy csomószor megvan az embernek a fejében, szerintem így magyarul, hogy magyarul, ha vagy angol kifejezés, vagy angol címet, az így coolabbnak hangzik, mintha tükörfordításban hallanám. Pedig néha nagyon béna angol címek szoktak lenni, és szerintem a Double Indemnity az nem egy jó cím.
Mi lehetett volna akkor?
De nekem a dupla vagy semmi, az én ezt megvettem.
Az jobb.
Igen. Jó, csak az, abból meg van 34 ilyen romkom.
Romkom? Gyilkos vagyok van?
Nem,
a dupla vagy semmi.
Igen, ennél jobbat én sem tudok kitalálni, úgyhogy elfogadom. És akkor kicsit így végigmehetünk a filmnek a, először, nem tudom, mivel kezdjük, az alkotókkal, a cselekménnyel.
Hát szerintem kezdjük azzal, hogy láttuk-e már korábban.
Jó, lehet, hogy ezt a szokásos témát így körbejelentjük. Igen, hogy akkor ki az, aki látta már ezt a filmet, ki mikor látta, és milyen elvárásokkal lőtt be rá, és aztán hogy tetszett, kezdjük szerintem a Kolucával.
Igen, én már láttam ezt a filmet. Hát azt, hogy mikor, szerintem így az elmúlt 5 évben láttam először. Gyanítom, hogy valami olyasmi miatt, valamiért a House of Cards rémlik, hogy ott a hogy is hívják a főszereplőt?
Frank Underwood.
Igen, hogy nekik ez a kedvenc filmjük. Milyen ügyes vagy, hogy így eszedbe jutott.
Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék. Ez olyan nekem, mint a Római Birodalom. Minden nap gondolok rá. Igen.
Jó, semmi. És hatalmas Billy Wilder rajongó vagyok egyébként is, úgyhogy én nagyon sok filmét láttam.
Marha jó. Na, most én irigyhetetek fejcsóválva, hogy én jóval kevesebbet láttam valószínűleg.
Én most láttam először, láttam már Billy Wilder filmeket, láttam már Raymond Chandler által írt filmeket, de ez kimaradt, bár Már így, tehát hogy így hallottam róla, hogy ez egy jó film noir, de ennyi. Tehát én ezt most láttam először 2 napja.
És egyébként akkor úgy is ültél be rá, hogy ó, akkor ez most egy ilyen fantasztikus jó film noir. És hát igen, ahhoz a képest, hogy úgy tetszett?
Igen, tehát hogy én úgy ültem be, hogy ez azért biztos messze marha jó lesz, és nagyon tetszett is. Aha. Tehát hogy beváltott a reményeket.
Igen. Na, András?
Én se láttam még, meg nem is olvastam. Szerintem valamit valószínűleg olvastam már a James M. Cain-től, de lehet, hogy a Mildred Pierce-t annak idején. Uh-huh. De nyilván rengeteget hallottam ezt a címet, meg, meg tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon jelentős film noir, valahogy egy témája, amit tudtam, hogy ugye kis emberek, átlag emberek, ilyen, nem tudom, biztosítási ből indul ki az egész, és hogy úgy valahogy nem vonzott annyira, mint mondjuk, nem tudom, a bármelyik másik korábban
mondjuk
említett
gumitalpas nyomozós
noir. Hát vagy akár nem tudom, tehát hogy előbb néztem meg a Vadász éjszakáját mondjuk, mint ezt, vagy akár, akár ugye a harmadik embert is, bár az már a podcast miatt volt, de hogy inkább csak annyi, hogy voltak olyan filmnoárok, amik vagy Kínai negyedet mondjuk, azt is pár évvel ezelőtt láttam először, és hogy ezeket úgy előbbre vettem, mint a Double Indemnity, lehet, hogy tényleg a cím aludas ebben, de egy szexibb cím, már hamarabb rávetettem volna magam. De úgy voltam vele, hogy igen, tudom, fontos, jelentős film noir, azt szeretem ezt a műfajt, biztos jó, de hogy majd egyszer, és akkor így volt az, hogy most eljött ez a majd egyszer, és nyilván nagyon-nagyon jó volt egyébként, tehát hogy tényleg tökre megérte megnézni most így a podcasthez. Nem biztos, hogy tényleg nekem ez lesz így a kedvenc film noirom, mert, és ez lehet, hogy felszínes, de hogy nem volt... Azt akartam, hogy nem volt elég szexi, miközben nagyon szexi volt, tehát erről majd fogunk beszélni, hogy mennyire szexi a film.
Szexi biztosítási csalás.
De hogy igen.
Ez legyen a cél. Szexi biztosítási csalás.
Biztosítási megcsalás.
Igen.
Szóval de a zárójelben a meg. Tehát, hogy ez igaz.
Ilyen szögletes zárójelben, nem? Szóval nem tudom, hogy most nem tudom, rám tényleg nagyobb hatást tett mondjuk a harmadik ember például, így az utóbbi időkből, de hogy ez nem verseny, de az. De hogy nagyon-nagyon sok minden nagyon tetszett ebben a filmben, és tényleg így a hatása az fantasztikus. Tehát az, hogy látni, hogy mennyi film, mennyi történet inspirálódott ebből, hogy 44-ben mennyire merész volt ez a film, így ahogy a szereplők viszonyulnak egymáshoz, meg amennyire ilyen... Na mindegy, ez erről majd mind beszélni fogunk, hogy milyenek ezek a szereplők, de hogy egy picit inkább ez a tisztelem, mint rajongók érte ez a film, de hogy ezzel együtt tényleg, tehát egy mestermű, abszolút.
Jó, én is először láttam, és én azt vártam tőle, hogy most aztán a definitív film noir-t fogom látni, ami kipipál minden checkboxot, és hogy ezután majd mindent ehhez fogok mérni, és nagyon nehéz lesz majd ezután film noir-t nézni azáltal. És ez tulajdonképpen így is van, mert ennél jobb fennfátát én nem tudok elképzelni, hogy létezhet. És amire viszont nem számítottam, pedig kellett volna, az az, hogy minden egyes sornál gyakorlatilag le kellett állítanom a filmet, hogy örvendezzek, hogy ilyen sistergően jó párbeszédeket nem lehet
írni.
És komolyan mondom, visszapörgettem kétszer-háromszor egyes jeleneteit a filmnek, hogy újból meghallgassam ezeket a Billy Wilder által megírt, Raymond Chandler által felpaprikázott sorokat, hihetetlen jók. De nekem ez tetszett a legjobban az egész filmben, hogy mennyire fantasztikusak a dialógusok, hogy így elolvad a filmvászon, olyan jókat mondanak egymásnak a Fred McMurray, meg a Barbara Stanwyck. Hihetetlen.
A His Girl Friday-t láttad?
Igen.
Tehát, hogy az ennek szerintem így a csúcsa egyébként.
abszolút így van, igen.
Igen. De ezzel én is teljesen egyetértek, hogy szerintem a sztori is jó, meg izgalmas, meg fordulatos, meg jó a karakterdinamika, de hogy igazán ahogy megszólalnak ezek a szereplők, és ahogy kommunikálnak, és ahogy amilyen dialógokat, vagy akár narrációt a szájukba adnak az írók, attól lesz igazán emlékezetes. Tehát, hogy ezt a sztorit sokkal uncsibban is meg lehetett volna írni.
Igen. Sőt, egyébként engem egészen meg is lepett, hogy a filmnek szerintem egy talán a fele, vagy tovább, mint a feléig is tart az a sztori, ameddig eljutunk oda, hogy, és akkor nyitott, spoilerezhetünk, hogy hát végül is a nagy tervet, amit eddig szövegettek, azt így végrehajtják, és elteszik lábadul a Dietrich Sound, vagy hogy hívják ott. És addig ez egy nagyon egyértelmű történet, nagyon lépésről lépésre haladunk, ilyen and then, tehát is semmi fordulat, semmi, hanem így magukból következnek, egymásból következnek a filmnek a lépései, és így el is aludt bennem a gyanú, hogy ez itt még valami fordulat lehet, és hogy amikor ez így elkezd egy kicsit bonyolodni, és így mit tudom, rossz megérzése van a Keyes-nek, aki a kollégája a főszereplőnek, meg hasonló dolgok bejönnek, akkor így egyből előrehajoltam, hogy na most értem, mitől annyira nagy noir ez a film.
Igen, ez tényleg tök érdekes, hogy a második felében sokkal több ilyen mellékszál valamit megalapoztak az első felébe, de egyszer csak megjelennek olyan szereplők, hogy fontosak lesznek, akiket korábban csak így utalgattak rá, és akik így szétzilálják azt a kis kényelmes, komótos történetépítést, ami addig volt, mint ahogy a szereplők is onnantól kezdve, hogy végrehajtották ezt a gyilkosságot, onnantól kezdve nyilván széthullik az életük darabjaira, és akkor ennek a széthullásnak az ábrázolása, ez tényleg tök izgi, hogy különböző szereplők hogyan jelennek meg ebben.
Ja. Picit akkor beszéltünk, akár végigmehetünk a cselekményen, egy gyors összefoglalót adhatunk a hallgatók kedvéért, akik régebben látták, vagy nem látták, és úgy hallgatják az adást esetleg. Szeretné valaki ezt vállalni? Tényleg olyan jók vagy, tudni.
Az Ádám nagyon jó ebben.
Én ezt meg szoktam előre írni.
Nekem igazából még egy kérdésem van,
Az jó.
Én is utána olvastam, meg hallgattam más ilyen interjúkat, meg nem tudom, elemzéseket erről a filmről, és az egyikben azt hallottam, hogy ennek a filmnek az operatőre találta ki elvileg ezt, hogy a rolón át bevilágítósdi.
Hát ez volt a legelső ilyen, ezt én is hallottam.
Ez így igaz? Vagy hogy hát akkor
én
ezt
is ugyanezt ugyanaz látok biztos.
Igen. Az is, hogy nem ő találta ki először, de hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor ez legyen az ilyen signature világítás technikája ennek a filmnek.
Burton Rács.
De valószínűleg egyébként tényleg az első között volt, mert a színészek is mondták, hogy így nekik tök szokatlan volt így, hogy mennyire erősen tűz így a szemükbe így a fény ezzel az ilyen réses bevilágítással, tehát hogy mindenkinek szokatlan volt az, hogy ezt valaki így kitalálta, és erről tök nagy viták voltak, hogy ezt mennyire alkalmazzák, meg mennyire ne.
Aztán kinek lett igaza?
Igen, igazából egy csoda, hogy nem soroltuk fel.
Ez tényleg annyira így a mi az quintessential film noir,
quintessenciális.
Hogy így, és ez a film használja először, ami a film noirnak
Tehát, hogyha te most egy iskolába jársz, és ez a feladat, hogy média órára kell egy film noir csinálnod, akkor Reluxa bevilágítasz.
Ennek magyarul csak ez a neve, hogy Relux, az amíg
vagy redőny.
Hát a redőny az nem is, hogy a redőny
az más, igen.
Lemezekből álló például, amit így feltekersz, ilyen...
Amilyen csíkos, az a Reluxa.
Igen, a Reluxa, meg az a kifejezet, az a műanyaglapos, ami kicsit ilyen homorú, és akkor ez egy fordítható,
igen.
Az
a Reluxa. És gondoljatok bele, hogyha nincs ez a film, akkor gyakorlatilag a teljes 80-as évek kimarad.
Így van.
Nem csak a filmművészet, hanem mindent a 80-as évekhez mi van a fejetekbe, ha eszetekbe jut, a Top Gun-tól kezdve bármelyik krimi, igen, az gyakorlatilag ez. Csak kékebb.
Így van.
Illetve de lehet, hogy csapongok, bocsánat, csak még egy dolog jutott eszembe, ami lehet, hogy ennél a filmnél volt szintén először a nő, aki mindenki vágyainak a tárgya, egy lépcső tetejéről sétál le, ahogy megismerjük. Mm-hmm. Tehát ez lehet, hogy itt van először, nem gondoljátok? Lehet. Én ezt most kimondom, és akkor ezentúl majd rám hivatkoznak. Na szóval a történet, Ádám.
Hát van ez a nő, aki megjelenik a lépcső tetején először. És gyakorlatilag ezzel kezdődik a film, majdnem, bár van egy ilyen keretes szerkezet.
Miért néz rám mindenki?
Jó, akkor elmondom én, jó. Ennek a prológusában látjuk a főszereplőt, Walter Neffet, akit Fred McMurray játszik, hogy sérülten betámolyog egy irodaházba, és egy magnetofonszerű felvevővel elkezdi felmondani a vallomását, hogy ő... azt hitte, hogy megszerezheti a vagyont is, meg a nőt is, de egyiket sem sikerült megszereznie, és ezzel így elszpoilerezi a komplet filmet.
Hát az első True Crime podcastet kísérni meg valójában.
Szép. És aztán vágunk a múltba, hogy ez hogy is kezdődik ez a sztori, és innentől az ő narrációja, ez a felvétel, amit hallunk, ezt halljuk a filmben folyamatosan, hogy megérkezik a Dietrichson házba, ami egy nagy hacienda, mert ő egy biztosítási ügynök, és az autó biztosítását kell megújítani ennek a Dietrichson nevű vállalkozónak. Ha már ott jár, akkor inkább rátuk már még egy életbiztosítást is, amin mivel nincs otthon ez a Dietrichson nevű űrge, ezért a felesége kap, és elmondja neki, hogy hát ő ma is gondolkodott rajta, hogy a férjének kéne egy biztosítás, mert építkezéseken dolgozik, és hát ott bármi megtörténhet. Mm. És akkor ezzel rögtön elkezd járni az agya ennek a McMurray-nek, hogy ennek a Neffnek, hogy hát ez lehet, hogy akkor valamit itt forral a feje, vagy fontolgat ez a nő.
Ezelőtt egy kicsit máson kezd el járni a fejének,
igen,
nem?
Igen, de amikor megjelenik a kis törülközőben a...
Az igaz, az első megjelenési korban
igen.
A lépcső tetején.
Szóval ott mind a két szereplőnek elkezd járni a fejébe valami.
Igen. Most a nagyon gyors történet összefogás miatt ezeket a részeket átugrom, és aztán úgyis ráfókuszálunk arra, hogy az ő dolga, ezek az apróságok hogyan alakulnak ki, az ilyen nüanszok. De lényeg az, hogy az egy gyanútva rögtön a fickó, de aztán el is utasítja, de aztán hazamegy, és megjelenik nálójból a nő, és végül is sikerül elérni a nőnek a férfinál, hogy vegyen részt ebben a tervben, ahol megkötik a biztosítást a férfi életére, és aztán elteszik rá valahol a férfit. Ezt látjuk a film következő 50 percében kibontakozni nagyjából, lehet, hogy többet mondtam, lehet, hogy 40 perc, de aztán azt követően, hogy ezt a tökéletes gyilkosságot ők kivitelezik, utána viszont a biztosítási ügynek, a NEF-nek, a kollégái elkezdenek gyanakodni, hiszen mégiscsak nem szívesen fizetnek ki. Ez double indemnity, egy ilyen dupla
kártérítés.
Igen, dupla kártérítés.
Ez nem teljesen, nem mindegy, de lehet, hogy nem menjünk bele, de ezt nem teljesen értettem, hogy ez miért egy ilyen dupla jackpot, hogy vonaton hal meg.
Szerintem, hogy nagyon, nagyon esélytelen.
De ja. Hogy van ilyen a biztosításokban, hogy kötök egy életbiztosítást, és ha vonaton halok meg.
Ha csak ilyen akkor... basic módon halsz meg, akkor csak ennyit kapsz, hogyha meg ilyen extra, ennyi? Akkor aha. Igen.
Ez lehet, hogy ilyen csalogató marketing fogás.
Bocsánat. Hogyha valami egzotikus pókcsét meg, akkor meg ötszörös szorzom.
Szóval ezek után, hogy a kollégái elkezdenek bizonytalankodni abban, hogy ez az őrge teljesen természetre körülmények között hunyt el.
Ugye két kollégája kezd el nyomozni.
Hát a főnöke.
A főnöke, meg a főnökében lakó kis apró emberke, akire ő mindig hallgat.
Van egy másik alkalmazott is ott, aki először őt teszi szóba. Aki azt hiszi, hogy ő gyilkos lett a Dietrichson. Ő tényleg, és aztán a Keys, aki a közvetlen főnöke a NEF-nek, az ő benne lakozó ilyen betontömb a hasában, az nem hagyja őt nyugodni. És kitalál egy komplett elméletet, hogy vajon mi történhetett, csak azt hiányzik meg neki, hogy ki volt a tettestárs, aki segített a nőnek végrehajtani ezt a gyilkosságot. És a McMurray megtetteti, hogy mindig McMurray vannak, az a színész neve. Szóval a NEF tetteti, hogy nem tud semmiről. És akkor ez itt innentől bonyolulik tovább a cselekmény, ameddig a NEF-ben mégis meg nem szólal a saját lelki ismerete. Plusz megtudja, hogy lehet, hogy ez a nő nem csak azért tetette el lábalól a férjét, mert rossz férj volt az űrge, hanem valójában ennél sokkal alantosabbak az ő szándékai. És a saját lelkiismerete hatására végül megpróbálja megállítani ezt a nőt, aminek aztán tragikus következményei lesznek, és innentől pedig látjuk azt, hogy ő maga is megsérülten visszamegy az irodába, hogy elmondja a Keysnek ezt a vallomását, és végül a Keys nevű kollega, aki már eleve gyanakodott, az rátalál, és akkor így lelepleződik a NEF és az ő ördögi terve, és NEF nem éli túl ezt a...
És hát végül is happy end a vége, mert hát, igen. Nem gázkamrában végzi.
Ja. Hát, talán... Ugye ott kihívják a mentőket, és akkor kérdés, hogy most sikerül-e megmenteni, hogy utána gázkamrába küldjék, vagy ott éppen meghal. De igazából egy ilyen szemtől szembennek a vége, ahogy Al Pacino fogja Robert De Niro kezét, gyakorlatilag ezt látjuk a film utolsó jelenetében.
Igen, nyilván rengeteg részletet kihagytam, de ez a gerince a történetnek, és majd aztán belemegyünk, hogy mi a főszereplő közötti dinamika, mert igazából mind a Walter Neffet játszó Fred McMurray, mind a Mrs. Dietrichsont, vagy a Phyllis-t játszó Barbara Stanwyck rendkívüliek a filmben, de fontos kiemelni a Keys-t játszó Edward G. Robinson is.
Vagy nekem ő volt a kedvencem, a Keys karakter.
Kalambó, persze, igen. Nem ő a kedvencem.
Igen, szerintem Billy Wildernek is ő volt a kedvencem, mert olvastam egy olyat, hogy ez a leg-Billy Wilderesebb karakter, akit Billy Wilder valaha beleírt egy bármelyik saját filmjébe.
Olyan értelemben, hogy saját maga? Hogy
igen, igen, igen. És nem tudom, hogy ez mondjuk habitusra, vagy inkább biztos. ez az ilyen rácuppan egy témára, és akkor belemegy a mélyébe, de hogy valószínűleg ez az attitűd, amit így ahogyan mondjuk a saját munkájáról beszél a Keys, meg ahogyan ő végigcsinálja ezt az egész ügyet, szerintem az az, amiben ő így saját magát belelátta.
Ez jó.
És hát igazából minden három színész nagyon híres volt már ekkor, szerintem erről kezdhetjük akár ezzel. Igen, is, beszéltünk erről. Edward G. Robinson konkrétan ő nem is feltétlenül akarta elvállalni először a szerepet, mert úgy érezte, hogy hát ő már itt főszerepek, meg kis cézárokat játszott, és hogy ez esetleg rangon aluli, de aztán arra gondolt, hogy kezd belépni abba a korba, vagy ezt nyilatkozott, hogy most kezd belépni abba az életkorba, amikor így jöhetnek az ilyen karakterszínész szerepek, és hogy arra viszont tök jó volt ez a lehetőség, hogy egy harmadik legfontosabb szereplőt játssza egy filmben. Barbara Stanwyck konkrétan a leghíresebb és a legjobban fizetett és a legközkedveltebb színész volt 1944-ben Amerikában.
Viszont szinte kizárólag Screwball Comedy-ben játszott, csak könnyed szerepekben és pozitív szerepeket.
Így van.
Szóval neki is igazából
az egy nagy vállalás egyébként. Így van. Onnan, igen.
Így van. És Fred McMurray-nél ugyanez a helyzet, igen, hogy ő is játszott már, mindenketten játszottak már ilyen krimikben, meg más filmekben is, de hogy a Barbara Stanwyckhez hasonlóan Fred McMurray-t is így az ilyen kedves, kicsit csetlőbotló, jó szándékú figuraként ismerte a akkori moziba járó közönség, és hogy neki is ez egy ilyen, szóval mind a ketten a skatujájukból léptek ki azzal, hogy ilyen számító, hideg, és így a saját vágyaik által irányított manipulátorokat játszanak.
Igen, a Barbara Stanwyck az ilyen Screwball Comedy romantikus komédia is hasonló szerepeken kívül a melodrámáiról volt még ismert, ami szintén egy ilyen divatos műfaj volt akkoriban. Lehet, hogy az első Oscar jelölése az korábbi is egyébként, mint a, sőt, pontosan így is van, hogy korábbi, mert a leghíresebb korai szerepe az a Stella Dallas című, abszolút ilyen melodráma, ahol nem tudom, 30 éves kora ellenére egy ilyen anyukát játszik, aki rossz anya, és így cserbe hagyja a lányát, elhagyja a lányát, akinek nem tudom pontosan miről szól a film, de az a sztori vége, hogy a lánya így nincs, a lánya megházasodik, és ő nincs ott az esküvőjén, és így kívülről nézi az ablakon kívülről a saját lányát, aki az épületen belül éppen házasodik, és akkor ez egy ilyen óriási nagy jelenet a Barbara Stanwyck-től, hogy eleve egy anyukát játszik 30 évesen, és hogy itt távolról némán kell lejátszani azt a szomorúságot, hogy
nem tudott lenni. Életet.
Igen, és ezért jelölték is Oscarra. De ezek mind ilyen tényleg melodrámák, tehát nem tekinthetők olyan mocskos, igazi drámai filmeknek, mint amilyen volt ez a Gyilkos vagyok. A Fred McMurray esetében pedig aztán tényleg kizárólag az ilyen romantikus, komikus szerepekről ismerte a közönség, és neki ajánlották fel elsőnek ezt a filmet, tehát utána viszont nem volt hajlandó ezt elfogadni, ezért megkerestek mindenki mást vele, és aztán végül visszamentek ő hozzá. Viszont a Barbara Stanwycknél meg az anekdóta, hogy ezt mesélte a saját életmű Oscar díján, legalábbis a Barbara Stanwyck, hogy a Billy Wilder megkereste ezzel a szereppel, és akkor mondta neki, hogy hát bizonytalan vagyok, mert hát nem tudom, hogy én el tudnék eljátszani egy ilyen szerepet. És akkor azt mondta neki a Billy Wilder, hogy most ki vagy te, egy kisegér, vagy egy színésznő? És ezzel győzte meg arról, hogy menni fog neki a szerep. De ott is egyébként rengetegen voltak, akik szintén hasonlókokból, az imidzsüknek nem tenne jót, inkább nem vállalták el.
Igen, mert hogy azért ő nem nagyon kedvelhető, tehát vonzó, meg szexi, de hogy tehát szociopata egyébként, és szerintem ezt nehéz lehetett megugrani, ezt a váltást, hogy vele aztán senki nem fog szimpatizálni. Maximum nők, akik el akarják tenni láb alól a férjüket, de hogy így, nem tudom. Az...
Ne becsüljük alá ezt a demográfiát.
Igen.
Ez így van. De abban a korban abszolút igaz volt, hogy sokkal inkább igaz volt az, hogy maguk a színészek is nagyon-nagyon ügyeltek ezek a saját imidzsükre. Tehát ma ez szintén igaz néhány nagy sztárra, de azért sokkal változatosabban vállalnak szerepeket ma már a színészek, mint korábban. És akkoriban meg, hogyha te óriási Screwball Comedy sztár voltál, aki safety pro, akkor nagyon-nagyon merész vállalás voltál vállalni egy olyan szerepet, amiben szembemész ezzel a figurával, és ki játszik, meg hülyének néz, meg palira vesz valaki téged.
Ezt biztos ti is olvastátok, de hogy mit gondoltak erről, hogy a ilyen közmegrökönyödést okozott a Barbara Stanwyck parókája akkoriban? És nekem így fel se tűnt, hogy ez így bármi lenne.
Hát tehát, ugye sötét hogy... alapból a haja, azt tudom.
Hát igen, de hogy ez egy tök korrekt paróka.
Nekem az például olvastam előtte, de aztán amikor néztem a filmet, akkor nem jutott eszembe, hogy paróka, csak azt hiszem, hogy ez előnytelen frizura. Vagy hát jó, nem de tudom, most de...
akkoriban mindenkinek olyan hagyban volt haja volt, mint a nagymamámnak.
Szerintem azért ennyire nem, vagy nem tudom, nekem ez ennyire extrémen... előnytelen hajviselet volt, de nem gondolkoztam azon, hogy úristen, milyen parókája van, hanem viszont gyorsan el.
Szerintem sokkal rosszabb parókákat láttunk, akár nem persze. Olyan régi filmben is.
Ó, abszolút, abszolút, igen.
Egyébként mi Andrással már láttuk Barbara Stanwyck-et korábban a adásban, mert a Lady Eve, The Lady Eve című komédiáról volt adásunk, amiben a Henry Fonda fejét csavarja el, mesterien, és abban a Henry Fonda egyébként szintén egy ilyen kicsi bumburnyák a fickót játszik, igen. És az ujja köré csavarja.
Csak ott nem ölnek meg senkit.
Aztán, csak ott nem ölnek meg senkit, de abban is lehengelően szenzációs volt a Barbara Stanwyck.
Igen, igen. És hát itt is igazából ugye az egész film az a Walternek a szemszögéből bomlik ki, és a Phyllis-t is rajta keresztül ismerjük, meg az ő narrációjában mondhatjuk akár azt is, hogy ez egy megbízhatatlan elbeszélő. Igazából feltetjük azt a kérdést, hogy most akkor valóban ennyire számító volt a Phyllis, vagy a Walter a saját szerepét próbálja picit árnyalni azzal, hogy a végére azért ráhúzza a vizes lepedőt, hogy na hát ő benne megszólalt a lelki ismeret, de hát Phyllis ő ott már teljesen elborult, és ő már csak gyilkolni akart. De hogy egyébként tehát, hogy szerintem ez is egy picit benne van a filmben. Nem gondolom, hogy ennyire ilyen extrémen szubjektív lenne az ábrázolás, de szerintem azért elhihetjük, hogy mind a ketten nyakik benne voltak abban, hogy morálisan így lesüllyesszék magukat a mocsárba. De mindenképpen az tény, hogy ahogy megismerik a film elején, hogy tényleg vele együtt látjuk meg ott a lépcső tetején, vele együtt kezdünk el, nem tudom, jó, nem vele együtt kezdünk vonzódni hozzá, de hogy igazából megéljük vele azt, hogy igen, itt most teljesen rákattan, és hogyan szervezi be, vagy hogyan hagyja magát beszervezni. És szerintem nagyon-nagyon erős a film abban, hogy egy pillanatig se, vagy én legalábbis egy pillanatig se éreztem azt, hogy ő csak egy ilyen távoli figura lenne a Phyllis. És hiszen az írásban is, meg Barbara Stanwycknek is köszönhető, hogy egy nagyon komplex önérvényű, vagy ön saját akarattal rendelkező figura lesz, és nem csak így megismerjük a Walteren keresztül a femme fatale-t, hogy csak egy ilyen gonosz csábító, aki aki végig csak manipulál, hanem egy nagyon összetett és izgalmas figura, és ez tényleg szerintem a Barbara Stanwycknek nagyon-nagyon nagy mértékben köszönhető, mert vannak olyan jelenetei a filmben, amikor tényleg csak az ő arcát, meg az ő reakcióit látjuk, és hogy iszonyatosan izgalmas, hogy mi minden játszódhat le ott a fejében, pusztán azáltal, hogy miket jelenít meg a Barbara Stanwyck.
Igen, hát az egyik fő jelenetben, amikor az autóban mellette konkrétan megölik a férjét, és semmi. Tehát egy fa arc
semmi,
rajta,
vagy esetleg egy kis élvezet,
és
vagy
de közben mégis
ilyen
minden benne van. 5000
mérföldes pillantás volt is szerintem. Egyébként abban nyilván benne van az is, hogy ez a Hays Code miatt készül így, hogy nem mutatnak semmit, hogy ők
a sebbet. Tehát, hogy egyáltalán nem hiányzott, hogy lássam, hogy ott fuldoklik.
Sőt, ez volt a jobb választás, így van.
Hogy nem, csak egy reakciót látunk, ez csodás.
Azért én azt gondolom, hogy ő egyértelműen egy számító, és nagyon is öntudatos karakter. Ilyen apróságokból azért lehet kiindulni, hogy a film legelején, mikor először találkozik a Neff vele, hogy mikor belép a házba a Neff, és közli ezzel a cseléddel, hogy ő jött, akkor így tehát akkor még nem tud róla semmit a Phyllis, és akkor megjelenik a lépcső tetején a Phyllis, és így szól a cselédnek, hogy ki az, mit akar itt, és így most így eltúlzom, mert a Barbara Stanwyck nálam milliószor jobb színész, hogy ki van itt, mit akartak kb. Ezzel az ilyen nem tudom hány emeti hangsúlyjal, és akkor közli vele a Walter, hogy a Pacific, nem tudom, insurance akármitől vagyok, és akkor így visszakérdez a Phyllis, hogy a mitől? És akkor mondja, hogy biztosítási ügynök vagyok, és akkor mondja, hogy miben segíthettek? És rögtön meg sokkal mélyebben, sokkal ilyen csábítóbb hangon mondja, mert hogy neki már a fejében rég meg volt a terv, hogy kéne nekem egy biztosítási ügynök, ahhoz, hogy ezt tudjon hajtani.
És akinek biztos... el lehet csavarni a fejét, igen. Viszonylag könnyű, és hoppá, itt töröl közöbben vagyok, úgyhogy
bekopog.
Igen. Az a szuper izgalmas szerintem ebben a nyitó jelenetben, hogy ott a McMurray, vagyis hát a Walter is nagyon hamar kapcsol arra, hogy ő is felveszett egy szerepet, mert amikor megérkezik, akkor még csak ilyen átlagosan jöttem biztosítási ügynök vagyok. Igen, utána rögtön felvesz, ez valójában én Humphrey Bogart vagyok, én vagyok a legmenőbb arc a világon, és hogy én úgy jöttem ide, hogy én csavarom el az ő fejét. Tehát, hogy
neki dől egy az ajtó felfelek, és akkor még ott nem mondja el, hogy hello baby, ami utána nagyon sokszor elhangzik a bébizés, de ugye non-verbálisan.
Igen, és ugye nagyon hamar fölveszi ezt a hát most már vagy film noir karaktert, vagy hardbolt karaktert így fölveszi magára, hogy, és ebből látszik, hogy szerintem ezért zseni az a karakter is, hogy ő sokkal menőbbnek és okosabbnak hiszi magát, mint amilyen, és azt hiszi, hogy ő itt a fő manipulátor, mert rögtön belerakja magát egy Raymond Chandler regénybe, és úgy jelenti meg, hogy hát akkor én vagyok Philip Marlowe baby, és hogy akkor, tehát hogy innentől kezdve ő fogja uralni ezt a kapcsolatot, meg mindent, ami itt történik, és hogy a tökéletes gyilkosság, és akkor ezért egy kicsit ilyen egóromboló az, amikor rájön, hogy valójában itt ő volt megvezetve.
Igen, tehát hogy mindketten azt érzik, hogy hoho, a puzzle-om hiányzó darabja most itt bepattant, és azért szerintem azt érdemes megjegyezni, hogy konkrétan kettő találkozás után dől el az, hogy ja, persze, meg a férjet, tök jó, dupla pénz, kitaláltam azt is, tehát hogy így kész a biznisz, és az, hogy mindketten ilyen elképesztően önteltek, meg ilyen túl okosnak hiszi magát mindenki, hogy figyelj, baby, én ezt ugye már olyan rég kitaláltam, hogy mi a tökéletes, és ez az ilyen lekezelő hangsúlyjal adja elő a fantasztikus tervét, ami ugye kötele, vagy mi ez a szó, amit akarok mondani? Hogy
törvényszerűen?
Törvényszerűen, igen, teljesen dugába dől.
Hát az, hogy két jelenten belül kialakul közöttük ez a, nem csak ez a vonzalom, hanem ez a bizalom is, hogy összeesküdjenek, azért abból is fakad, hogy abban a két jelenetben olyan ilyen részecske gyorsító sűrűségű intenzitással kapjuk meg a közöttük lévő chemistryt, hogy az valami elképesztő. Tehát a Billy Wilder-nek a dialógusai, hogy így sziporkáznak azok, hogy tényleg nem tudom felidézni azt a párbeszédet
hát
közöttük.
Mennyivel mentem.
Igen.
Hibátlan.
Fantasztikus, hogy nem is tudom, nem tudom most ezt, hogy gondolja, de itt annál alacsonyabb a sebességhatár, és akkor is mennyivel mentem. Hát itt 45-tel kéne menni, de legalább 90-nel ment. És akkor nem tudom, hogy elkezdenek ezen nézni, hogy hát a 90-nel mentem, akkor nem tudom, hát, hogyha azt csináltak, nem tudom. És akkor így, hát akkor nem tudom, mi lenne, hogyha most elsírnám magam, és a bánára hajtálom a fejét. Nem tudom, mit szólna ahhoz, hogyha a férjem ez azért ezt látná. Ez így hihetetlen, amiket nyomnak egymás után, ilyen azonnal kapcsolva.
Flört nagymesterek.
Igen, de tényleg szenzációs, és úgy nem csoda, hogy egymásba szeretnek egy találkozás után.
Meg hát bocs, de a McMurray az úgy lép be a házba, mintha az övé lenne. Tehát ezt a cselédlányt, akkor jó van, mama, ezért tudom úgy is, hogy hol tartjátok a
pihet.
Aranyhalat megetettem, és otthon vagyok. Tehát, hogy azért az
tényleg... Már csak valahogy ki kell lebrudalni innen ezt a fickót, aki ott heverészik a kanapén.
Szerintem ekkora szöveg, amikor szólnak ki a cselédlány, hogy a italosszegrény amúgy zárva van. Mindenhol hordom magam a kulcsot. Milyen szöveg ez? Jó, Istenem. Szóval tényleg ott nem csodálom, hogy ez ennyire gyorsan zajlanak az események. És a másik, amit még szintén egy tök érdekes, ilyen aprósága párbeszédekben elhintve, hogy azért még a második találkozáskor is szóvá teszi neki a NEF, hogy volt már egy csomó hasonló esettel ügyem, vagy ügyel dolgom, és akkor volt olyan, hogy például nem tudom, hogyan tett el a férjét az asszony a láb alól, és aztán kiderült és börtönbe vonult, és akkor azt mondja erre így orralat motyogva a nő, hogy lehet, hogy itt se bánta meg. Tehát, hogy ha rossz a házasság, akkor lehet, hogy nem. És ez rohadt jó mondat ez is, és ez valószínűleg őszintén mondja ott, mert nem adja elő magát olyan látványosan, mint amikor csábítani próbál ezzel a...
Hát vagy morzsákat szór. Én ezt annak olvastam őszintén, aha, hogy így az ő kis sztoriát, hogy jaj, de nehéz nekem. Én ezt annak értelmeztem.
Ez jó.
Igen, szerintem a Phyllisnél érdekes az, hogy őt mi ennek olvassuk így nézőként, mert hogy ugye amiket megtudunk róla a későbbiekben, az alapján ő ez a beházasodott ebbe a vagyonos családba, úgy, hogy nővérként vagy ápolónőként, hát segített, hogy hamarabb meghaljon az első felesége a
Dietrichsonnak.
És aztán ugye beépítette magát ebbe a házasságba, de aztán hamar kiderült, hogy ebben nem érzi jól magát, és akkor
inkább... Vagy hát
jobban érezni magát a fickó nélkül, igen.
A pénzével, de a fickó nélkül.
Pontosan, igen. Meg hogy aztán ugye a végén a fejére olvassa volt el, hogy hát itt mi volt a terv, hogy akkor jön az a másik srác, akkor ő majd őt elteszi lábalól, aztán talál valakit, aki őt elteszi lábalól, és akkor ez a dominó effekt, ez így sose ér majd véget, de hogy ez valószínűleg azért helyesen látja, hogy a nő a végén igazából nem akart maga mellé senkit, hanem hogy igen, valaki elintézze helyette a piszkos ügyet, de aztán igazából ő maradjon egyedül. Szóval ez is egy ilyen érdekes, hogy ez mennyire egy kritika arra, vagy mennyire egy olyan elem, hogy itt egy ilyen rossz házasságba beleszorult ember milyen eszközökkel léphet ki belőle, és akkor hát legyen a gyilkosság. Hogy ez egy pillanatig se próbálja a film pozitívumként, vagy ilyen inspirációként, vagy ilyen nem tudom, feminista példaként felmutatni, de hogy közben ott van az, hogy tényleg itt ugye ez a háború idején, amikor a férfiak harcolnak a háborúban, a nők elmennek a workforce-ba, tehát hogy meg főleg aztán a világháború után, ahogy ez tovább alakul, tovább változik, hogy ez milyen folyamatokat indított el társadalmilag is, meg filmekben is.
Hát a fennfatálság.
És a fennfatálság is ebből a szorongásból fakad.
És a hézelem után önállóan elkezdenek létezni a nők, nem függnek a férfiaktól.
És... Igen. És hogy ennek egy igazi ékes díszpéldánya Phyllis, csak az eszközök, amiket választ, az megkérdőjelezhető.
Egyébként azt hiszem, ezzel kapcsolatban olvastam, hogy az eredeti kisregény vagy novella írója aggódott egy picit, hogy hoho, nehogy ezt ám a nők ilyen receptnek, vagy bárki férfiaknak
ötletet kapjanak,
és hogy emiatt hagytak ki egy ilyen új lenyomat, leolvasós szálat a sztoriból, mert hogy akkor még nem volt, akkoriban még nem volt annyira köztudatban ez, hogy létezik ez a technológia, de hogy ez a kisregényben benne van. És hogy ha jól értem a logikát, akkor azért hagyták ki a filmből, mert hogy ha mégis elteszik a nők...
Akkor nehogy erre figyeljenek, hogy azt is.
Tehát, hogy ne tökéletes legyen a recept, hanem egy kicsit bénácska legyen.
Igen, hogy nem tudom, az volt, hogy azt mondja a Phyllisnek a Walter, hogy majd kesztyűbe fogja meg a papírt, amire aláírták. Tehát, hogy ne fogja meg a saját kezével.
Pár ilyen utalás benne maradt meg ott a legvégén, is ilyen kendővel fogja meg, de utána ugyanúgy megfogja fenyőre.
De ez tök jó, hogy mondod, mert én ezen gondolkoztam is, hogy új lenyomat, a leolvasás, mert nagyon így nem gondoltak, hogy a mankót is úgy megfogja egy kézzel, vagy nem tudom.
A valóságban már volt.
És igazából
nem
már,
igen. Nem volt köztudott ez annyira, hogy... És akkor kérem maga, talán ez FBI is ilyenkor itt szól, hogy
azt mondja,
nem kell propagálni. Nem tudom biztosan, de azért én az FBI lennék szólni. Egyébként összesen 4 filmben szerepeltek együtt, Fred McMurray, meg a Barbara Stanwyck. Úgyhogy ez egy gyümölcsöző összefüggés lett, vagy kapcsolat lett közöttük. Még a Barbara Stanwyckről annyit, hogy megnéztem mindenféle ilyen díjátadókat, még hasonlókat, és 4-szer jelölték Oscarra, 1-szer se kapott. Vannak ilyen narratívák sajnos. És akkor a 78-as Oscar gálán, ahol a 77-es filmeket díjazták, ott egyébként a Barbara Stanwyck, egy szintén korabeli férfi színésszel, a William Holdennel adtak át közösen egy díjat, a legjobb hangnak járó díjat, amit a Star Wars nyert egyébként, ez nem lényeges. Lényeg az, hogy oda mentek, és akkor ugye ilyenkor megy a teleprompteren a kötelező szöveg, hogy akkor mondjátok be a jelölteket, és akkor a William Holden mielőtt még belevághatott volna a Barbara Stanwyck, így odaállt, és azt mondta, hogy mielőtt még elmondanánk, amit el kell mondanunk, így eltért a telepromptertől, és így elmondta, hogy a Barbara Stanwyck, amikor én a karrieremet kezdtem, akkor ő volt az én színész partnerem, azt hiszem a Golden Boy című filmben, vagy mindegy. És hogy annyira naív és kezdő voltam, hogy majdnem kirúgtak a szerepből, mert nem ment. És a Barbara Stanwyck volt az, aki kiállt értem, és meggyőzte az alkotókat, hogy ne rúgjanak ki, és bemaradhatom a filmben, és ennek köszönhetően állok most én itt. És miközben ezt így mondja, Barbara Stanwyck ugye először csak az realizálik benne, hogy eltér a scripttől a William Holden, és akkor így néz, és akkor így tudatosul benne, hogy róla van szó, meg hogy őt dicsérik éppen, és így teljesen megrémül, és így elkerekednek a személy teljesen, hogy most mi a franc történik, és aztán mégis így megpuszítja őt a William Holden, és így nagyon nagyon hogy reagál rá. Majd erre 4 évvel, 82-ben a következő alkalom, amikor a Barbara Stanwyck az Oscar gálán szerepel, ekkor már díjazottként, életműdíjat kap, és azt a William Holden már nem érte meg.
Oh.
És akkor ez volt a beszédében, hogy 4 évvel ezelőtt álltam itt William Holdennel, aki egész életében szurkolt azért, hogy Oscar díjat kapjak, és akkor lecsukló hangon mondja, hogy most Golden Boyom, végre itt van az Oscarom, és fantasztikusan aranyos, és tényleg ilyen csupa jó sztorikat lehet hallani a Barbara Stanwyckről, és ez meg annyira meghatóz ez a két epizód az Oscar gálán, nagyon-nagyon tetszett. És minden, előzőleg meg az AFI díjazta őt szintén pár évvel korábban életműdíjjal, és akkor meg így az összes rendezőt, aki őt rendezte, Billy Wilder, Frank Capra, nem tudom kik, hogy talán emelmények, de mindenkit végig dicsér, hogy hát író nélkül így se lenni. Tehát így nagyon-nagyon tényleg alázatos és szeretni való ember a Barbara Stanwyck. No, visszatérhetünk a diskurzusra a filmről.
Amikor van az a jelenet, az egy ilyen kevésbé jól sikerült szóváltás köztük, de hogy arra fut ki, hogy a Philadelphia Story...
Az, hogy, ez igen, egy furcsa...
Igen, csak hogy akkor ott a filmre utalnak, ugye?
Ez egy negyedik falon való kiszólás, igen, de tényleg kicsit béna.
Az egy kicsit ilyen, mert hogy én egyébként láttam azt a filmet, és az egy tök dili, meg jó film, csak hogy nem is saját. Vagy így nem értettem, hogy ezt most úgy miért szórjuk el, de mindegy.
Igen, azt én is értettem, de ez egyértelműen a filmnek való, a filmre való utalás.
Hát és Rózsa Miklósról akkor...
Itt az idő.
És így az Ádámra
nézni. Rózsa Miklós vagyok.
Hazai első számú Rózsa Miklós fanboy.
Azt hittem, te szoktad tudni az ilyen érdekes dolgokat. Érdekes
nem, hát én annyit néztem utána, hogy a Ben Hurnak is ő szerezte a zenéjét, és hogy Oscar-díjra jelölték ezt a zenéjét is. És hogy én direkt rákerestem, de hogy sajnos magyar filmnek ő nem csinálta a zenéjét, tehát hogy ő már csak a film, mármint egy zenészként itt tanul, de hogy filmzenét azt már azt hiszem Németországban, vagy nem tudom, már nem. Magyarországon már nem foglalkozott ezzel.
És ő is a világháború alatt vándorolt. Akkor ez itt a közös történet, hogy a Billy Wilder és ő is, Billy Wilder Ausztriából, Rózsa Miklós meg akkor ezek szerint Németországból technikailag, de
igen.
emigrált Amerikába. A világháború előtt vagy alatt, gondolom. És hát ugye nem ők az egyetlenek, hanem így kb. A komplett Hollywood. Rengetegen emigráltak ki még velük együtt. Németek, osztrákok, magyarok, és még tudja hányan. És hát igen, a Rózsa Miklós ezekről a túláradó, hatalmas hangszerrel, ezért orkesztrával dolgozó filmzeneiről ismert, a Scorsese állandóan hivatkozik rá, hogy ő ezeken a filmeken nőtt fel, és hogy a Miklós Roza, az, akit ő nagyon imád. És egyébként nem is vedlen, hogy a korai filmjeiben olyan zenéket szeretetett a zeneszerzők, akik szintén ilyen masszívan drámai harsogó csinnadratták. De itt a Rózsa Miklós egyébként azt tetszik, hogy azért ennél jóval változatosabb ennek a filmnek a szkória. Nyilván maga a főcím az ilyen borzasztóan nominózus, és rohadt jó, hogy rögtön megteremti a néző számára is ezt a üzenetet, hogy na itt aztán semmiképp se számít semmi óra. Azért abban akkorban azért rohadt fontos volt, hogy így kezdődjön a film. De például van az anyát, amikor még autókázik az ilyen F, és így végigmegy a városon, ugye Los Angeles-en, és meg egy ilyen nagyon jó kis szinte már randolító, de ilyen kellemes zene szól, és teljesen más típusban, de rohadt jó az is, hogy bele tud férni a filmbe, és nem csak egy téma az, ami masszívan után ismétel, hanem nagyon változott a filmzenéje valójában.
Igen, de ez tényleg amit mondtunk az adásban eddig is, hogy a film noir, hogyha így, nem tudom, lexikon szócikket írunk róla, és akkor valamivel illusztráljuk, akkor ezzel a filmmel tökéletesen lehet illusztrálni, és szerintem a zenéjére is teljesedik azt, hogy a film noir zene, akkor szerintem ez jut eszünkbe, ilyen nagy fanfár, vészjósló, drámai, tragikus, nagyszabású, és akkor amik eltérnek ettől, mondjuk a harmadik embernek az ilyen kis furcsa cidera zenéje, azok mind már ehhez mérendők olyan szempontból, hogy igen, hogy ott például arról beszéltünk, hogy hát pont, hogy ilyesmit vártunk volna, vagy ilyen zenét, és ahhoz képest mennyire mást alkalmaztak, és igen, szerintem ebben is ez...
Minden elem erősíti, tehát hogy senki nem tesz úgy, se az operatőr, se az írás, se a zene, hogy ho, itt bármi jó lehet, nem, csak a dráma.
Igen. És szerintem akkor beszéltem még Billy Wilderről rendezőként, mert íróként, vagy hát társíróként már nagyon éltettük most az adásban, méltán. De szerintem rendezőként is nagyon-nagyon erős, és hát ez ugye a film... nem is filmtörténetben, hanem a filmtörténetről való kritikában pont ő jön elő, mint egy ilyen vitatott figura. Most kicsit hülyén fogalmaztam, de ugye az Andrew Saris nevű ilyen nagy elméleti, filmelméleti szakember volt, aki így az auteur elméletről nagyon sokat írt, és akkor ő felosztotta így a 40-es, 50-es, 60-as éveknek az amerikai nagy filmrendezőit, hogy akkor voltak az auteurök, mint a Hitchcock, a Howard Hawks, meg aztán még a Fritz Langot is ide emelte, mint szintén emigráns vagy bevándorló rendezőt, hogy ők azok, akik nagyon saját rendezői jegyekkel rendelkeznek, nagyon markáns stíluselemekkel, felismerhető rendezőként ők fontosak, és akkor vannak ezek a, hát ő nem journeymannek nevezte, de hogy azok a rendezők, akik meg így csinálják a filmeket, és hogy nincsen egy ilyen jellegzetes, nem tudom, filmnyelvi
eszköztáruk
manírjuk, vagy nevezzük bárhova, vagy bárminek, és akkor nem tudom, ott is több nevet említed, de ugye egyértelműen a Billy Wilder volt az egyik. És
Kaplár akkor biztos mondta, nem?
Valószínű, igen. Mm-hmm. Igen, meg talán a Menkiewiczet is, tehát hogy így ezek a William Wilder. Tehát, hogy, és hogy ezzel aztán sokan vitatkoztak pro és kontra, vagy sokan érveltek mellette, meg sokan vitatkoztak ezzel, hogy tehát Billy Wilder szerintem egy ilyen kulcsfigura, hogy az auteur teóri, vagy auteur elméletnek a kis megpiszkálásában is, hogy ez mennyire valid, ugye az auteuröket ilyen példesztel emelni, vagy hogy nevezhetjük-e Billy Wildert auteur rendezőnek, csak azért, mert nem tudom, nincsen egyértelmű, erőteljes stílus jegye, ami végigvonul a filmjein. Most nekem ebben a filmben nagyon az volt az érzésem, hogy szenzációs rendező abból a szempontból, hogy hogyan ez a blocking, tehát hogy hogyan helyezi el a szereplőit a kamerán belül, illetve hogy meddig tart ki egy felvételt, mikor vág pozíciót, kameraszöget, túlsatokat, vagy mikor vág, mondjuk nem tudom, mikor mutatja szemből a szereplőit a párbeszéd közben, tehát hogy ami nagyon feltűnő elsőre a filmben, az tényleg az a reluxák, meg a egyre inkább sötétségbe boruló szereplők, és ez nagyon látványos, és hogy ez is zseniális Billy Wilder rendezésében, de most direkt azt figyeltem, hogy ezen túl is mennyire izgalmas az, hogy hogyan veszi fel a szereplőit, és hogyan az ő hierarchiájukat, az ő viszonyrendszerüket hogyan ábrázolja úgy, hogy mikor ülnek, akár csak egy kanapé két oldalán ülnek, és vannak olyan hosszú párbeszédek, amiket hagynak, hogy az egyik szereplő, ahogy beszél, vonul vele a kamera, és nem vág, és abban a pillanatban vág, amikor szóba kerül egy olyan elem a történetben, mondjuk a férj szóba kerül, akkor vág egyet, hogy a néző is ott egy pillanatban jobban figyelje, hogy itt most egy fontos elem van, tehát hogy alátámasztja a dramaturgiai új elem is azzal, hogy mikor váltja azt, hogy hogyan mutatja a szereplőt. Szóval szerintem én most kifejezetten ezt figyeltem, hogy ebben nagyon-nagyon-nagyon erős a Billy Wilder, akit tényleg szerintem hajlamosak vagyunk inkább íróként isteníteni, vagy hát ha választanunk kell, hogy ja, persze tök jó volt a rendezőnek is, de hát az írói zsenéje, de hogy szerintem attól, hogy mondjuk nem feltétlenül nem egy, nem tudom, Hitchcocki virtuózitás az ő rendezése, de hogy
de ezen,
nagyon erős azért.
Nem, igen, nem kell szégyelnie magát.
Abszolút nem. Hiszem,
vagy ez az én tudatlanságom, de hogy ő mondjuk minden filmjében kvázi társíró, vagy
azért ez tudom biztosan, de úgy gondolnám, hogy szerintem igen.
Mert hogy azért mi ez? A Some Like It Hot, az mi magyarul?
Van, aki forrón szereti.
Van, aki forrón szeretitől a Sunset Boulevardig. Mm-hmm. Tehát, hogy azért ez egy elég széles spektrum. És, tehát, hogy én láttam tőle 5 vagy 6 olyan filmet, ami mind hibátlan, teljesen más stílus. Fú, én nagyon-nagyon bírom.
Igen, én is inkább ezt az alkalmazkodó készségét, vagy változatosságát emelném ki, de a szemben azzal, hogy nem tudom, és a szerzői filmesnek, de ez nem von le az ő rendezői képességével, vagy értékéből egyáltalán.
Kiváló rendező, szerintem az így elég, vagy hogy én igen. ezt elfogadom.
Most közben megnéztem, hogy, hogy szinte minden alkalommal írója is a saját rendezéseinek, vagy legalábbis társírója. Tehát ilyen filmekre gondolok, volt a Stalag 17, ami szintén egy nagyon-nagyon híres háborús filmje.
Akkor na, az alasó még egy újabb műfaj, amiről is beszéltünk.
Igen, vagy a Sabrina, akkor a Vád tanúja, talán Witness for igen. the Prosecution, az ja, is egy ilyen igen. nagyon híres tehát filmje.
Tehát a Courthouse drama, az
igen,
is megvan.
Igen, a Legénylakás,
hát ne felejtsük el.
Arról szintén volt adásunk, azt azért is emelhetjük ki.
Így van, tehát hogy tényleg ezek a nagy klasszikus 50-es, hát főleg 50-es évekbeli filmjeiben minden egyes alkalommal ott jó. volt, uh-huh. ott volt uh-huh. íróként is.
Uh-huh. És akkor neki van egy ilyen késői korszaka már a 70-es, 80-as évben, amikor még szintén alkot, de már lehet, hogy...
Már kevésbé emlékezetes.
Meg nem is biztos, hogy a saját képjeit, azt nem tudom, de ezt el tudom képzelni, hogy akkor már ez kevésbé volt annyira személyes munkák számára. Mert már azért így a fénykorán túl volt, és a Hollywood is
túlhaladott rajta egy picit. Igen.
Hát a saját Sunset Boulevard sztoriát akkor így beteljesített.
Abszolút, abszolút, igen, igen. Azon nem is tudom, nevettem még fel, hogy a biztosítási nyomozó, az mennyire egy meglepően gyakori figurája a hollywoodi filmeknek, pedig egy szinte teljesen ismeretlen foglalkozás számomra.
Hát ez biztos így azért ezzel a pénz központúsággal összefügg, azt gondolom, hogy így a kellemest a hasznosra nyomoz is egy kicsit, de pénzről is van szó.
Igen. De milyen érdekes, hogy ebben a filmben rendőrfigura nincs is.
Igen.
Hát csak olyan szinten vannak rendőrök, hogy hát a rendőrök, az nekik ez oké, ez a baleset. Hogy
igen.
Nekik ez elég.
Igen. Amit csak magamtól jutottak eszembe, az a Memento, amiben a Guy Pearce karaktere az biztosítási nyomozó. Uh-huh. Az előtt, hogy történne vele a baleset. Igen,
tényleg.
Igen. Azért vannak neki viszonylag ilyen jó megérzései, vagy hogy mondjam, tehát ösztönei.
A kis belső embere neki is.
Illetve a másik, amit szintén amit a podcastban is láttunk, az pedig az Őrület torkában a Sam Neill és biztosítási nyomozót játszik. Hm. És mindegyik olyan, hogy így beszélek a biztosítási nyomozó, egy rohadt unalmas munka, így papírokat tologat néha, és akkor így minden kettő filmben ilyen komoly hardball detektívek, akik így leleplezik a nagy csalókat, és így valahogy ez így rá van tupilozva ezekben a filmben, és amit rákerestem így, és rohadt sok filmben vannak biztosítási nyomozók főszerepben. De ilyen nagy filmekben, mint a Forrest Whitaker is játszik egyet. Ezek nem annyira ismert filmek, de ez valamiért egy ilyen gyakori. Szerintem az van benne, amit te is mondtál, Luca, az lehet még benne, hogy hát nem rendőr, úgyhogy egy kicsit így még jobban lejjebb tesszük a léptéket, vagy a nem tudom, hogy még inkább az átlag ember szintjére helyezzük a sztorit. De aztán annál inkább érdekes az, hogy mivel tud belekeveredni.
Igen.
Különleges szituációk.
És a sok bűnügyhöz lehet közük.
Uh-huh. Ja, igen. Talán ez lehet még az oka, hogy ez egy népszerű sztori elem, egy karakterfigyelm. Ami szintén nagyon tetszett a Félisszel kapcsolatban, ezt így pedzegettük, de nem hiszem, hogy megfogalmaztuk, nem tudom ezzel kapcsolatban mennyire értetek egyet, hogy ő azért így manipulátornak rohadt erős, hogy ő egy igazi szélhámos, aki úgy, ugye a szélhámos, a jó szélhámosság az az, amikor valaki úgy veszel rá, hogy csináljon valamit, hogy
előbb az, hogy ő akarja. Igen. Uh-huh.
És igazából ezt csinálja itt a Félisz is a Walterrel. És ugye hajtogatja is neki, hogy itt igazából mindenről te tehez, gyakorlatilag te gyakorlatál, te találtad ki az egészet. De már az egész alapötletet is úgy, amikor előadja, hogy én csak egy biztosítást szeretnék a férjemnek, mert hogy baleset érheti, akkor igazából mindent a Walter mond ki, hogy ez persze. Biztos sok ez.
Hát ő csak így kacsint.
Igen.
Jaj, ne, hogy valami legyen. Még egy momentumot imádtam, amikor hát ugye ezt a perzselő vágyat, amit azonnal mindenki érzett a másik iránt, ezt nem bírták, úgyhogy ez így tovább görgött, és akkor a Phyllis átmegy Walterhez, úgyhogy ott hagytad a kalapodat, és így nincs nála kalapodat, hogy így eljátszák a színjáték kedvéért, de hogy ez egy annyira finom momentum volt.
Meg az is jó, hogy ugye hát nem mutathatják azt, hogy amikor lefeküdnek
egymással.
De hogy úgy átutána ugye cigiznek, tehát hogy ebből teljesen egyértelmű, és akkor van még az a kis momentum, amikor így elmegy a Phyllis, és akkor megáll a szőnyegek, a vég egy felkunkorodik, és akkor ugye a helyére igazítja a lábával, vagy olyan vadul szeretkeztek a lakásban, hogy még a szőnyeg is elmozdult a helyéről.
Hát ugye az a, az emlékezetes bokalánca, arról meg azt olvastam, hogy van ilyen teória, hogy a bokalánc az azt jelentett, vagy hogy olyan, azok a nők hordanak bokaláncot, akik házasak, de nyitottak egy kis szőnyegre.
Wow!
Egyébként azt én nem értettem, hogy miért viseli a bokaláncon valaki a saját nevét. Mert ugye az van, hogy a saját neve van hát rajta. Gondolom, hogy
talán ez
hogyha
ez
meghal, akkor...
Vagy hogy ekkora az egója, hogy ő így...
De hát érted, nyakláncon is vannak...
A saját neve.
Persze.
Persze.
Mi? Hogy valaki a saját nevét ráírja a nyakláncra?
Igen.
Általában mondjuk a férjétől kap egyet az illető, vagy hasonló. Tehát nem hiszem, hogy magának vesz egy ilyet a Phyllis.
Erre megfagyok. Ajándéknak legközelebb szívesen.
Mert hogy ugye ez egy ilyen biléta, vagy hogy nem tudom, nyilván kutyáknál ez alap.
Lehet, hogy
csípeltetve
is volt, nem tudtam.
Ja, igen. Vagy nekem ez fura volt, de akkor ezek szerint ez alap.
Most hogy nézd, az én nyakamban a horoszkópomról van. Tehát ez ugyanez.
Hát jó, az még kb. Nem?
És ti egyébként elhittétek, vagy elhiszitek, amikor a film végén azt mondja a Walternek már ott az utolsó lövés, már miután lelőtte a Waltert, hogy utána azt mondja, hogy ő most jött rá arra, hogy mégiscsak valóban érez iránta valamit, mert nem tudta még egyszer meghúzni a ravaszt.
Nem, de hogy is.
Vagy akkor már igazából mi a tétje, mert igen. Ott már igazából...
Mi a tétje? Ez az. Máshol nem tudom megmagyarázni.
Igen.
Akkor már meghúzta Walter a ravaszt?
Nem, pont azelőtt már akkor mondta, hogy ölej meg, és akkor lövi le. De hogy nekem az például nem úgy tűnt, hogy ő ezzel akarja kimagyarázni magát, hogy nehogy meghalljon, hanem azért nagyon fura az a jelenet, hogy ott miért viselkednek úgy, ahogy...
Azt érzem, hogy az az alkotói szándék, hogy elhiggyem, de nem hiszem el, mert a pszichéjébe, ha belegondolok, akkor még egy menekülő utat lát. Én valamiért ezt gondoltam.
Nem tudom. Én elhinném, csak az az érdekes, hogy addigra viszont már annyira az ő szemén keresztül annyira szánalmasnak látom a Waltert, annyira ilyen baleknak, hogy amiatt meg nehezen tudom elhinni, hogy mire jönne rá ott akkor. De hát lehet, hogy ez pont ez az ilyen teljes perverz eleme a kapcsolatuknak, hogy így...
Lehet.
Hogy lenézi ezt a fickót, de rájön, hogy mégse tudtam lelőni, és ez miért van, és hogy nem érti, hogy ott mi történik.
Szóval nem tudjuk, mi történt a szőnyegen. Csúgyjuk le jelentőséget a
szőnyegen. Egyébként, ami még nagyon fura jelenet, szerintem, ami rögtön ezután amikor kisétel Walter az ajtón kívül, elbújik a bokorban.
Az nagyon vicces.
Semmi okért, tehát, hogy nincs oka. Igen. Megvárja azt a férfit, akinek szól. Tehát, igen. Hogy így, igen. Az ott vagy kimaradt valami.
Ne, hát ott a lelkiismeret.
A fiatal szerelmesek.
Azt értem, de hát tudta, hogy jön a pasi. Miért persze. Nem várta meg az ajtóban? Miért bújt be a bokorba?
Ja, hogy jó.
Na
hát ez a drámához van érzéke.
Kuksolott a bokorba, miközben éppen le van lőve.
Jó, vagy kérdés. Lehet, hogy menteni akarta a fiút, hogy ne lássa, hogy le van lőve. Nem, annak sincs értelme.
Nem, semmi értelme.
Hát ott még, nem tudom, esetleg az lehet, hogy tényleg ott benne, ami... Azért érdekelt lelkifurdalás, ugye, mert volt az első házasságából a Dietrichsonnak az a lánya, aki is ilyen angyali teremtés, ilyen kis ártatlan, és akkor vele úgy jóban lesz, és akkor azért kezd el...
Jóban
lesz. Igen, ugye ez eredetiben ott konkrét ilyen szexuális, ha nem is kapcsolat, de hogy ott valami ott köztük ott lebeg. Itt szerintem a film egy picit ezt ilyen ártatlanabbra veszi.
Igen.
Úgy érzed, hogy ez nem oké, de hogy nem mennek el olyan irányba, tehát nekem ott inkább egy ilyen, nem tudom, nem atyai féltés, de hogy inkább csak egy eszköz ez, vagy a lány katalizátor abba, hogy ő itt elkezdje szégyelni magát, hogy jaj, de olyan kedves ez a lány, miért kell megölni az apját. Mm-hmm. De hogy ott akkor is fura nekem, tehát valami ezzel tudom magyarázni, de akkor is furi egy picit, hogy ott ennyire investálva van ennek a lánynak a szerelmi életébe, hogy ott a srácot megpróbálja visszaterelni hozzá, miközben a srác egy seggfej.
Igen.
És ezt ő tudja is, igen, mert igen. Hogy első kézben látta.
Igen. Igen. De hát a film igazi románca az akkor is a Volta és a Keys között van, tehát a film végén az, ahogy ők így megvallják egymásnak, hogy mennyire, hogy hát ez nem csak egy munkakapcsolat, hogy ez annál közelebbi.
Az egyébként ez a szimbólum, ahol mindig meggyújtja neki a cigét.
Egyébként tényleg nagyon, ez most ironizálok, de tényleg nagyon szép az utolsó jelenet, hogy ott...
Az az utolsó mondat, hogy I love you.
Igen.
Az tényleg nagyon szép szerintem is. A vicces még a filmben az, hogy mennyiszer mozdítja előre a cselekményt a különféle babona. Hogy van az, hogy mikor megy hazafelé a nef, már a gyilkosságok után is így azon gondolkodtam, hogy nem hallom a saját lépteimet. Ez egy halott ember lépte.
Én ezt nagyon szerettem. Erről meg eszembe jut, hogy nekem valamiért a kedvenc jeleneteim az ilyen detektív sztorikban ez amikor betettem egy papírt a telefonizéjébe, hogy ne essen ki, igen. Vagy hogy kiesik, akkor tudom, igen, hogy hívtak meg. Meg van egy másik kedvenc jelenem, egy órát betenni egy kocsi kereke alá, egy órát, ami jár, mert hogyha amikor elindul, akkor az összetöri, és akkor tudod, mikor indult el a más. Imádom az ilyeneket.
De ugye szintén a kéznek a babonája, hogy neki betontja van a gyomorában, amikor ez bekapcsol, akkor kezdünk el mi is izgulni, hogy egy ilyen baromság igazából, amivel elkezdő gondolkodni. De hát az is egy ilyen igazából jelentéktelen apróság, de mégis a film kontextusán belül meg kulcsfontosságú, hogy a kis Miss Dietrichson, tehát a lány, az azért fog eleve gyanakodott mindig is valószínűleg Félixre, de az az árulkodó jel, hogy pont ugyanúgy nézett, mint amikor meghalt a férje, akkor is ugyanúgy nézett, mint amikor az anya halt meg.
Ez nagyon jó, hogy felhozod, mert hogy tényleg ez meg aztán így az önteltség csúcsa, hogy Félix még mielőtt meghal a férje, próbálgatja otthon a halotti fejlet, tehát hogy ennyire hülyének, meg sutyónak, és úgy, hogy még rajta is kap a lány. Tehát, ez borzalmas.
Igen. Apropó, még kicsit akartam beszélni a Miss Dietrichsonról, a kislányról.
Lola.
Igen.
Lola,
hogy azért ugyan kicsit jelentéktelen karakterű a filmen belül, de akkor is egy noir kellék, ez az antitézise a femme fatálnak, a tiszta nő. Csak itt nem a megmentendő figurai, vagy hát tulajdonképpen valamennyire mégis, de hogy nem teljesíti be az összes checkboxot, ami kapcsolódik ehhez az archetípushoz, csak mégiscsak az ellenpontja a Félixnek is. Ezt azért erősíti a filmnek a vizuális nyelvezete is. Tehát a Félixt a csomószor látjuk, úgy, főleg a film során, de inkább, hogy a sötétben van. Tehát a filmnek a legvégén már a kanapén is úgy ül, hogy így nem látszik semmi az arcában. Full sötétségben ül. És ehhez képest a kis csaja Lola, meg így, amikor megjelenik a Walternél, akkor így éteri szépség ragyog, így fénye, szinte ő maga
ilyen glóriába vagyja.
Igen. És hogy ez annyira erősen kontrasztot teremt a Félixszel, hogy még inkább kihangsúlyozza azt, hogy ehhez képest a Félix hol tart már a pokolba való útján. És akkor itt még akartam egy mondatot szólni a reluxákról is, hogy nem tettük az atmoszféra teremtő szerepüket, de van egy történetmesélési szerepük is szerintem, hogy amikor megérkezik a Walter először a Dietrichsonékhoz, akkor a cselét bebocsátja a nappaliba, és akkor lép be a reluxák árnyékába először a Walter. Akkor történik ilyen először, hogy a reluxák árnyéka vetődik valaki arcára. Tehát ott lépett be a kalickába a férfi főszereplő. És hogy végig van egy ilyen jelentősége, hogy tényleg olyan, mint a börtön, csak nem a börtön, hanem inkább egymásnak a kalickájában vannak a szereplők, és kerülnek egyre inkább, egyre nehezebben kerülnek onnan ki. Tehát ez igazából a szerepe még itt a filmen belül ennek a reluxának. És tényleg hihetetlen, hogy aztán tényleg mindenhol lesz felhasználták ezt a motivum, nagyon-nagyon tetszik nekem is.
Azt hiszem, nem mondtuk ki az operatőr nevét, ugye? Meg hogy mást még csinált?
Nem írtam föl.
Ja.
De jó lett volna valóban, mert
azt hiszem, talán van, mint John Seitz, de mindjárt megnézem, Seitz. Hogy...
Az jó, hogy mondod, igen, az...
Hogy mi az ő...
A vezetéknél
így belőle. Igen, John Seitznek hívják.
Szegénykém így teremtett egy ilyen mindenki által ismert dolgot, és nem nevesítjük.
Megnézem az IMDb-n egyébként a Sunset Boulevardot is ő fényképezte, meg a emlegetett Lost Weekendet, ugye ez a...
Igen. De nagyon durva, hogy már a 20-as évektől kezdve iszonyatosan sokat alkotott.
És mi a Sullivan utazásait is láttuk tőle, azt is ő
fényképezte. Az is nagyon jó!
Igen. Tényleg elképesztően termékeny. operatőr is. Uh-huh. Hát a jelentőségéről már nem is beszélve.
173 film.
Nagyon kemény.
Hihetetlen.
Nagyon kemény.
Hihetetlen.
Meg a Lost Weekendnek is ő a...
Igen, igen, azt mondtam.
Ja, bocsi.
Egyébként a Sunset Boulevardral még az is hasonlóság, hogy ugye, ha jól emlékszem, annak is, annak már a halott ember én a narráló.
Igen, ott aha. is.
Meg ott ugye a legvégén van a lépcsőn a gyerenet, de ott is hatalmas jelentőség a lépcsőn. De igen, egyébként ott is gyakorlatilag már alá van írva, a, itt ugye alá van írva, hogy mondta a halálos ítélete a Walternak, ott meg már el is hunyt a főszereplő is, és úgy narrál, úgyhogy ebben van tényleg hasonlóság.
Igen, és akkor ja, igen, még nem beszéltünk arról, hogy mi volt az a valódi eset, amin, amin alapult ez a ez a sztori. Most a konkrét részleteket nem írtam ki, de mindjárt...
Gyakorlatilag ugyanez történt,
volt egy biztosítási ügynök, és egy feleség eltette igen. a férjet lábalól. Csak azt akartam most gyorsan megnézni, hogy, hogy mikori
azt hiszem 38 talán, tehát vagy nem,
nem az, a novella.
Az a film ideje? A film
1927-ben 27, történt aha. ez a gyilkosság.
Mert a maga a...
Queensben.
Maga a John, vagy a James M. Kane, az azt hiszem 34-ben írta már ezt a... Nem, 30... A francokat, az 43-as az a izé.
43-as a történet, igen.
Igen.
27-es volt a gyilkosság, és a Kane újságíróként vett részt ennek az ügynek a riportálásában. Aha. És hogy az volt a leghíresebb eleme ennek az ügynek, hogy amikor a feleséget gáz kamrába küldték, vagy hát nem gázkamra, hanem, vagy az, vagy, a, vagy villamos szék, most pontosan.
Azt hiszem villamos szék.
Villamos szék rémlik, és ugye ott a sajtó is meg volt hívva, tehát hogy ők is megmentek, és ott a, az egyik újságíró ott lőtt egy fotót, arról a pillanatról, ahol, amikor éppen bekapcsolják a villamos széket, és ez valamelyik újságnak a címlapjára is került, és hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy port kavart, meg ilyen nagyon nagy szenzáció volt, hogy...
Ugye ez volt, hogy nem lehet fotókat készíteni.
Igen, és hogy titokban, tehát, hogy ja igen, tehát ez titokban történt, bocsánat, aha. igen, azt nem mondtam.
Hogy így a nadrágszárára
rögzített.
Találni ezt a fotót egyébként, ha rákeres, ha valaki meg akar
jönni. Igen, én nem kerestem rá, hogy valamennyire homályos, meg tehát, hogy nem ilyen tisztán látható, de azért elég durva, hogy ez meg akkor az első, nem tudom, vagy a bulvár sajtónak egy ilyen komoly első, vagy korai fejezete.
Elképesztő, tényleg ezek ez az 27-ben.
De hát mondjuk amúgy már a Bonnie és Clyde kapcsán is beszéltünk arról, hogy
mekkora
szerepe sajtó. Volt ennek, igen, meg hogy mekkora az ilyen a népből kikerülő bűnözők, azok mekkora sztárokká tudtak válni így a médiának, vagy akár egy-egy írónak köszönhetően.
Igen.
Azt hiszem, mindig csak ígérgettük igazából a rész elején, hogy a Billy Wilder meg a
Raymond Chandler,
Chandler konfliktus. Én nem szeretnék erről beszélni. Gondoltam, bedobom.
Valaki mondja.
Az a mai részleteiben én sem tudom azt,
Én azt tudom, hogy amire emlékszem, az az, hogy a Raymond Chandlernek ez volt az első ilyen filmes munkája, és hogy ő úgy jött ide, hogy akkor ő itt... Szóval voltak igényei, meg voltak elképzelései arról, hogy őt itt mekkora becsben kell tartani, és voltak ilyen elképzelések, amik nem igazán feltek meg annak, ami a forgatókönyv írás. Tehát azt mondta, hogy ő egy hét alatt meg fogja írni ezt a forgatókönyvet, amire így néztek a többiek, hogy biztos, hogy nem. És aztán írt egy forgatókönyvet, ami tele volt ilyen indokolatlan, hogy akkor a kamera ide menjen, meg oda menjen, szóval nem tudta, hogy kell forgatókönyvet írni konkrétan. És akkor utána valami 4 hónap volt, vagy több hónap volt az a munka, amíg akkor a Billy Wilderrel közösen így akkor ténylegesen leültek és megírták a forgatókönyvet, de hogy az is tényleg nagyon
embert próbáló
egymás ketrecébe
nem bírtak egymást elviselni.
Erről kéne a Finchernek filmet csinálni.
Hát vagy a Feud, nem tudom, hanyadik évadja lehetne ez ennek a filmnek az elkészülte, de hogy egyébként azért, tehát hogy Billy Wilder utólag elismeri például azt, hogy a tényleg a Raymond Chandler mennyire amikor például a James M. Kane-től átemeltek nagyon sok párbeszédet, és a Raymond Chandler azt mondta, hogy ez nem fog működni filmen, és erre azt mondta Bill Hader, hogy hülye vagy, nagyon fog működni filmen, ez fantasztikus, tehát ezt így kell hagyni, és akkor már nem emlékszem, hogy azt megpróbálták-e, vagy átírták, de az lényeg, hogy utólag rájött, hogy a Raymond Chandlernek van igaza, hogy amiről ő azt hitte, hogy tökre fog működni filmen is ez a párbeszéd, az nem fog úgy, ahogy van működni. Tehát, hogy nagyon sok mindenben azért igazat adott utólag, vagy már folyamat közben is a Raymond Chandlernek, és méltatta azért, hogy ezeket ő helyesen ismerte fel. Egyébként a narráció is nagy mértékben a Raymond Chandlernek a kezenyomát viseli, vagy ő az, aki belerakta a narrációnak
a részét a filmbe.
Ha jól értem, tehát a szakmai részével nem volt egy másokról, hanem emberileg tűz és víz.
Igen.
Hát, hogy még a Raymond Chandler írt egy ilyen listát is a stúdióvezetőnek, hogy neki van a problémái, igen. Szegény Billy Wilderrel, hogy mindenféle nőkkel telefonálgat, meg ilyen jellegű.
Igen, Billy Wilder meg elvileg direkt ráment erre, hogy ő tudta, hogy a Raymond Chandlernek ez ugye, szexuális téren vannak aggályai vagy gondjai, és hogy akkor ő viszont úgy fog felvonulni előtte meg parádézni, hogy minden nap más nőket hív meg ezért, tehát, hogy
ez nagyon jó.
Felhúzza.
Nagyon jó. Ha már ilyen triviáknál tartunk, akkor az 1945-ös Oscar gálán, ugye 7 jelölést kapott ez a film. Uh-huh. Egyet se vitt haza, ugye?
Uh-huh. Igen.
Jelölték a Barbara
Stanwyck. Film rendező, Stanwyck, operatőr.
Wilder-t a rendező, meg a író kategóriában is.
Operatőr, zene, meg talán hang.
Hang. Igen. És legjobb rendezésért járó díjat, azt Leo McCarey nevű fickó nyerte, aki a Magam útját járom című musicalért nyert. És ezen annyira felháborodott a Billy Wilder, hogy kigáncsolta oda felé menet.
Ne!
A Will Smith-hez képest,
és
ma és érted, ez azért még a Billy Wilder-nek egy óriási karrierje volt 40 éven keresztül.
Igen, mondjuk ezekből a sztorikból nem tűnik egy ilyen nagyon egyszerű ember.
Jaj, az biztos. Még azt is érdekesnek tartottam, hogy azt is mondtam, amikor az AFI életműdíjat kapta Barbara Stanwyck, úgy fogalmazott a Billy Wilderrel kapcsolatban, hogy tőle tanultam meg gyilkolni. Mm. Az nagyon tetszett ez a megfogalmazás.
Azt hiszem, ez nem tudom, hogy még aktuális-e, vagy hogy még a mai napig igaz-e, de hogy az AFI Top 100 filmjében a Billy Wildernek 4 is benne van, és hogy azt hiszem Hitchcockkal így nekik van a legtöbb.
Simán tudom képzelni, eléggé logikusnak hangzik.
Igen. De egyébként tök jó, amit mondtál, ez a tőle tanult meggyilkolni, mert szerintem ezt még talán nem emeltük ki most ebben az adásban a Billy Wilder kapcsán, hogy ami egy nagyon nagy erőssége az, hogy mennyire ilyen kíméletlen, nem tudom, tisztánlátással ábrázolja így az emberi folyamatokat, meg így akár az emberi fösvénységnek, kapzsiságnak a működését, vagy a bűnbevitelt, vagy a szexuális vágyat, vagy bármi ilyesmit, hogy az, hogy emberek hogyan működnek, hogy ez az, amit sokan cinizmusnak neveznek vele kapcsolatban, vagy pesszimizmusnak, vagy nem sok mindennek, hiszen nem mindegyikben van azért igazság, de hogy van egy ilyen nagyon, tényleg egy ilyen szerintem ez a könyörtelenség talán jó szó rá, hogy így nem színezgeti ki, meg nem próbálja ilyen kis, nem tudom, bevonni valami kis mázzal, amitől fogyasztható lesz az, ahogy ahogy ő látja az emberi természetet, meg a társadalmat, meg akár a nem tudom, politikai rendszereket, hanem ő nagyon, nagyon tisztán megmutatja, hogy amúgy szerinte így működünk, és minden ember ugyanilyen gyarló, és ugyanilyen seggfej tud lenni, és ugyanilyen...
Ezt egyébként a James Ellroy-ek is kiemelték abban a doksiban, amiről meséltem az elején, hogy az emocionális realizmus, vagy autenticizmus az egy rendkívül fontos kvalitása a film noir-nak. Hogy nem egy melodráma, semmi hasonló kilengés nincs, hanem nagyon is emocionálisan igaz műfaj.
Igen, hát itt is végül is a nef abban van, hogy úristen, én vagyok itt a top salesman, csajom sincs, nincs kötöttség, ezt mindent meg tudok csinálni tutira, és így nyilvánvalóan teljes zsákutca, meg hogy a Barbara Stanwyck karaktere pedig, ugye az első alkalommal, ha jól emlékszem, ő Tehát, hogy így picit tesz csak úgy, mintha nem akarná megölni a férjét, de hogy ez a legelejétől, legelső alkalommal ez megtörténik. Tehát, hogy igen, nincs itt üzélés, mézes, mázeskodás egyáltalán.
Igen, igen.
Igen, most csak erről ez picit más, de csak erről eszembe jutott még egy ilyen kis tök vicces párbeszéd részlet, vagyis a narráció részlet, amikor az már a film legvégén van, amikor a Walter azt mondja, hogy és akkor még elmentem még egyszer utoljára azért Phyllishez, de nem is sejtettem, hogy ő közben más terveket, és így
annyira,
még mindig nem sejtettem.
Az
nagyon-nagyon vicces.
Az amúgy tényleg elukoró, hogy ő mennyire nem igen. Jó nyomozó, hogy amikor az elején elmondja a Phyllis neki, hogy ugye volt egy ex, volt egy korábbi felesége, aki meghalt az ő férjének, hogy egy picit, és összelően megházasolt vele, tehát egy, és olyan ő volt a nővér, vagy az ápolója, egy kicsit se gondolkodik el ezeken a dolgokon. Tehát, jó, nyilván ezzel a nézőt is sikerül elaltatni egy kicsit, de hogy ő aztán végképp sem mennyire se fogdalmult, az hihetetlen.
Igen, így a Lola elmondja neki, hogy ő, te meg az anyám, halló! És így, ja, nem
hiszem.
De hogy is. Inkább elviszem fagyizni a kis csajt, hogy ne legyen
hogy,
szomorú.
Hogy ne tegyem vallomást.
Igen.
Ja, tényleg. Igen, igen. Egyébként a Edward G. Robinsonról kevesebb beszéltünk, de tényleg is mondtad, hogy Billy Wilder is, és nagyon tetszettek a kis monológiai. Volt két ilyen nagyon, nagyon frappáns szöveg, és az egyik az öngyilkosság statisztikákról, hogy miért lehetetlen, hogy az ember öngyilkos lett.
Igen.
Másik meg, amikor megpróbálja meggyőzni a Neffet arról, hogy ő is legyen ilyen claims investigator, vagy nem tudom, mi a pontos pozíciója, hogy ne ügynökösködjön, hanem csinálja azt, amit ő.
Igen.
Ez az hihetetlen jó volt, ez a claimsman is a doctor, and a bloodhound, and a cop, and a judge, és így sorolja, és így annyira jó volt ritmusolnak a szövegnek is.
Abban az volt a kedvencem, hogy megszakítja a monológiát egy telefon, de fontosabb számára, hogy befejezze a monológot, hogy addig félre rakja a telefont.
Ezek miatt.
Annyira jól pofátlan, igen, fantasztikus.
Igen.
És közben a Neff meg ugye teljes idegben van, mert tudja, hogy a nő hívja. És így, jó van, figyelnem kell. És ugyanezt történik, ugye, amikor átmegy a Neffhez, az Edward Robin.
Ú, az is iszonyatosan jó jelent.
Az ajtóval,
az ilyen full feszültség. És ott imádtam azt, hogy úgy jelez neki a Phyllis, hogy ott van, hogy így meghúzza az
autót. Én nekem az volt az ajánlat, amikor a Phyllis-t így megkedveltem, hogy na, ez a nő, hogy ő nem egy ilyen kis sutta valami, hanem ő tényleg egy ilyen mastermind, hogy ő tudja, hogy ott jelez, hogy ő érzékeli, hogy itt mi van, igen. Rögtön tudja, hogy mi a szitu, elbújik, jelez.
Igen.
Tehát, hogy
igen.
Tényleg.
Mert nem csak egy ilyen, hogy elcsábítja, és akkor majd valamit a férfiak majd ott egymás között valamit csináljanak, hanem hogy ő egy nagyon, nagyon aktív.
Nagyon igaz.
Igen, és sokkal hidegvérűbb, mint a Walter, hogy ugye mielőtt van a gyilkosság, és akkor ott mennek a vonathoz, akkor is a Walter ugye sorolja neki, igazából nekünk nézőknek sorolja, hogy mi fog történni, de hogy sorolja a nőnek, és így minden mondod az, hogy igen, tudom, elmondtad. És látszik, hogy egyrészt nyilván ez tényleg eszköz arra, hogy itt igazából ez a nézőnek szól, de másrészt ez a karakterre is működik, hogy a Walter ott annyira ideges, hogy így egyrészt ideges, másrészt kicsit le is nézi a Phyllis-t, vagy hát így úgy gondolja,
hát
hogy...
Hát ugye az ő terve egy zseniális, és igen, nem biztos, hogy felfogja ezt pontosan. A hibátlan tervet. Azért. Úgyhogy jobb átmenni rajta még egyszer.
Mondjuk nekem az volt igazából a leghihetetlenebb rész a filmben, a maga a gyilkosság, hogy így hogy nem veszik észre, hogy valaki ott ül a hátsó, vagy hogy nem ül, értem, hogy fekszik, de hogy ezt így érzed, ha valaki ott szuszog mögötted, vagy nem, a kocsiban.
Ja, már kipróbáljuk valamikor.
Úgyis nálunk is körülbelül annyival mennek a vonatok, mint ott, úgyhogy meg lehet próbálni simán. Ja, csak már 20 percen ezelőtti téma, csak kiírtam az idézetet, amikor a Rúgszáknak az árnyékába belép a Neff, és az úgy tökéletes, hogy azt mondja a narrációban, hogy I was thinking about that dame. És akkor lép be a Neff.
Hát a dame szó az maga a filmnál.
Igen, ez nagyon jó tényleg. Én még azon gondolkodtam, hogy vajon milyen filmeken lehetne tetten érni a hatását ennek a gyilkos vagyoknak közvetlenül, mert azt értjük, hogy rengeteg archetípus megteremt, de szerintem mondjuk amit egyetemben felírtam, az a G.R. Model Toro féle Nightmare Alley, a Rémámok sikátor, abban a két Blanchett karakter, az szintén egy ilyen szőke hát nem is tudom, hogy mondjam, hát ő is szélhámos, és ő is az ujjai köré csavarja a Bradley Cooper karakterét is. Hát nem ugyanolyan a haja, mint a Barbara Stanwyck, de szerintem akkor is benne van a DNS-ában a nem tudom, mert a Barbara Stanwyck az annyira ikonikus femme fatale, hogy szerintem így nehéz elvonatkoztatni ő tőlem szinte minden femme fatale esetében. Főleg egy neo-noir-nál.
Igen, igen, nem... Most ezzel nem gondolkoztam, és nem fog biztos eszembe jutni olyan konkrétum, de megint csak visszajukodok, hogy a nem is annyira a 80-as évek vége, inkább a 90-es évek elején erotikus thrillerek, tehát a Michael Douglas és tetszőleges női femme fatale Sharon Stone, vagy Glenn Close, vagy
vagy már sokkal explicitebben megjelenik ez a dinamika, hogy egy ravaszabb csaj hogyan jár, igen, hogy nem tudom, csak a farkában gondolkodni tudó, de magát sokkal okosabbnak hívő férfi.
Igen, igen.
Igen, meg hát ezt a, nem tudom magyarul, de ezt a body heat-et szokták mondani.
Ja igen, Kathleen Turnerrel, hogy az viszont kifejezetten már-már remake-je a...
Tényleg? Na hát, ezt nem is tudtam erről a
filmet. De ugye sokkal jobb, mert újabb, és van benne szex, tehát...
Oké. Jó van. Maradt-e még bennetek bármilyen gondolat ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem hangzott el? Akkor ideje, hogy elmondjuk a kedves hallgatóinknak, hogy a Vagfolt podcastot tudjatok támogatni is. Ez a Vagfolt Extra, aminek ezt a támogatói felületet és podcastot nevezzük. Hogyha rákerestek, akkor a vagfoltpodcast.hu/extra címen tudjatok megtalálni, mert lehet bennünket támogatni a Donablin is, meg a Patreonon is. Mind a két helyen, hogyha belírtak a támogatói közösségünkbe, akkor egy teljesen új, különálló podcasthoz jutok hozzá. Havi egy vagy két adással gazdagítunk benneteket, amelyben általában aktualitásokról beszélünk. Utóbbi időben volt szó, mi az, aki új filmjéről, a Fiú és a Szürke Gémről, vagy Martin Scorsese filmjéről, a Megfojtott virágokról. Idén 2024-ben valószínűleg először az idén várható filmekről fogunk beszélni, tehát a különféle blockbusterekről és művészfilmekről, amiket a mozikban várhatunk, úgyhogy nem sokára jelentkezünk ilyesmivel a Vagfolt Extrában. Mindenképpen ajánlom a figyelmet ebben, hogyha nincs belőlünk elegetek. És persze a podcastot egyen kívül lehet követnetek. Ha nem vagytok még feliratkozva a podcastra, akkor mindenképpen iratkozzatok fel YouTube Musicon, Apple Podcasten, Spotify-on vagy a kedvenc lejátszótokban. És akkor Luca, Ádám, ti is mondjatok el, hogy a Magyar Filmek Által Szedték podcastot hol lehet hallgatni, és hol kövessünk be ezeket?
Ez MFAC, mint Magyar Filmek Által Szedték rövidítve, mfac.hu, minden link minden social media felületünkhöz fent van, és ott be tudtok követni minket bárhol. Hogyha magyar filmek érdekelnek valakit, mondjuk 67-től visszafelé, akkor már nagyon sok részt meghallgathat tőlünk. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és beszélhettünk egy nem magyar és tök jó filmről.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
Köszönjük, hogy itt lettünk.
Mi nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és ezzel igazából egy korábbi adósságunkat törlesztettük, hiszen megígértük annak idején, hogy vissza fogunk hívni benneteket, hogy nem csak magyar film, vagy ne csak egy magyar filmről beszéljetek nálunk sem.
Szeretnétek ti is visszajönni? Esetleg?
Bármikor. Mi is nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor a Facebookon, meg a Twitteren is, meg a Threadsen is megtaláljátok a Vagfolt podcastot, meg az Instagramon is, kövessetek bennünket, meg a podcastot is, és akkor két hét múlva újból jelentkezünk.
Maradunk még így nagyjából ennél a klasszikus Hollywoodnál. Szerintem ez az utolsó olyan filmünk, ami tényleg ebben a nagyon klasszikus korai, vagy egy 40-es években készült, és ez pedig a... És ez a film, ez az All About Eve, minden Eve-ról. Úgyhogy Barbara Stanwyck után Betty Davis Jézus is végre sorra kerül a podcastben, és én végre remélhetőleg egy életre meg fogom tudni különböztetni ezt követően az All About Eve-et a The Lady Eve-től. És sok minden fog történni két hét múlva, ha minden jól megy.
Így igaz, csak találkozunk újból február 7-én. Addig is sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.